Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ég a napmenektől a kopárszíg sarja, tikkat szöcske nyájak legelésznek rajta, írta Arany János egy a maihoz hasonló június végi forró napról. Hogy honnan tudjuk, hogy június végéről írt? Hát egy későbbi sorból felült Lackó a béresek nyakára, és ugyebár ezzel a június 27-i László napra utal, de ne ijedjen meg egyetlen sportrajongó se is, ne kapcsoljon el, ugyanis nem irodalmi műsor lesz, hanem a szokottnál hamarabb kezdődik a Hazafutás 2026. június utolsó napján. A szerkesztő Somogyi Zsófia, a hangmérnök Horváth Milán, tovább a riporterek nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. És hát ugye miért kezdünk korábban? Hát anyagtorlódás van, hiszen zajlanak az események, sőt egyre csúcsosodnak az események a 23. labdarúgó világbajnokságon. A tegnapi nap során már a 19. napnak a küzdelmeit bonyolították le, ugyebár ez a tegnapi nap során kezdődött, és nálunk magyar idő szerint ma hajnalban ért véget, és nem akármilyen nap elé néztünk, hiszen a végső győzelemre is esélyes három gárda lépett pályára a tegnapi nap során, illetve hát még egyszer mondom, a 19. nap során Brazília, Németország és Hollandia. Nos, és hát ebből a három csapatból kettő el is búcsúzott. A nagyobb meglepetés talán Németország kiesése volt, hiszen Paraguayjal 1-1-es döntetlent játszott a német válogatott, majd a büntetőket jobban rúgták a paraguayi futballisták. Hát hol vannak már azok az idők, amikor 1982-ben Stielike hibázott egy büntetőt a franciák elleni elődöntőben, és azt követően évtizedeken keresztül a németek büntető párbajban nem hagytak ki 11-est. Hát hallgassunk most bele csak úgy az érdekesség kedvéért a tegnapi találkozó német közvetítésével.
Es tut mir so leid für ihn und die Spieler der Mannschaft sind jetzt natürlich auch bei Tal. Havertz ist da, Brown kommt hinzu, alle, die sich da im Mittelkreis versammelt haben, klatschen mit ihm ab. Aber sie wissen auch, jetzt um 1.28 Uhr in der deutschen Nacht kann die Entscheidung gegen die deutsche Mannschaft fallen. Mit der 13 bereit zum entscheidenden Elfmeter in diesem 16. Finale. Kanale läuft an und schießt ins Tor! Es ist das Deutschland ist aus. Die deutsche Mannschaft verliert.
Hát ez volt a német közvetítés a tegnapi mérkőzés kapcsán, a Paraguay elleni mérkőzés kapcsán, és annak idején Szepesi György mesélte, hogy azért vannak különböző stílusú közvetítések, mi itt Kelet-Európában mindig több érzelmet viszünk bele egy-egy közvetítésbe. Tőlünk nyugatabbra inkább visszafogottak szoktak lenni a riporterek, tehát a németeknél azért esetleg, ha szomorúak, akkor csak egy sádét mondanak, és igazából a nagy lelkesedésüket sem tudják annyira átadni a hallgatóknak, a nézőknek, mint ahogy ezt mi itt átadjuk Kelet-Európában, ellenben azért Dél-Amerikában tudnak lelkesedni. Hallgassuk csak meg a paraguayi kommentátort.
Ahora sí, el Paraguay allí te abraza, el Paraguay camina contigo allí. Los 7 millones empujamos esa pelota contigo, José. Se va a tiro.
Hát Hát ugye mondtam, hogy azért egészen különböző közvetítési stílusok vannak a világban, hát ilyen egy dél-amerikai közvetítési stílus. A nem egészen fiatalok már emlékezhetnek rá, hogy annak idején először dél-amerikai közvetítéssel mi az 1977-es interkontinentális VB-selejtező idején találkoztunk, amikor a magyar válogatott Bolíviával játszott interkontinentális selejtezőt az 1978-as argentinai világbajnokságért, és akkor megkapta a Magyar Televízió a kinti mérkőzés, a La Paz-i találkozónak a közvetítését, és döbbenetes volt, hogy a bolíviai kommentátor hogy tudott szurkolni, illetve hogy tudott lelkesedni egy-egy gólért. Hát azt hiszem, hogy ez egészen más stílus. Hát biztos, hogy a paraguayi kommentátor nagyon boldog lehetett, hiszen a csapata bejutott a legjobb 16 közé, a négyszeres világbajnok Németország pedig hazautazhatott. Korábban játszották Houstonban a Brazília-Japán találkozó, sokáig itt is meglepetés volt a levegőben, aztán Brazília a rendes játékidő hosszabbításában tudta 2-1-re megnyerni a mérkőzést, aztán ma hajnalban talán ezt a találkozót kevesebben látták, hiszen magyar idő szerint nem túlzottan szurkolói barát időpontban volt. Hollandia csapata is, a háromszoros ezüstérmes Hollandia is elbúcsúzott, Marokkó búcsúztatta, ezzel kapcsolatban hallgassák meg Szilágyi Dórinak az összeállítását.
Így ünnepeltek a marokkói szurkolók, miután hazájuk válogatottja 1-1-es rendes játékidőt követően 11-es párbajban legyőzte Hollandiát a legjobb 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy Marokkó ott van a legjobb 16 között, az ellenfele Kanada lesz. Egy marokkói rádióban így közvetítették a győztes gólt.
Iden, szmáj szibari, lahda tarikhia, szmáj szibari, lahda tarikhia, ide tehul, szibari. المنتخب الوطني المغربي في دور الثمن السباري وقع الضربة الترجيحية الخامسة ويهدي المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى دور الثمن وسنلاقي المنتخب الكندي ممتاز بونو صراحة بونو كان اليوم المحتاجين بونو لقيناه زعما صد ضربة ترجيحية.
Több mint 30 éve él Marokkóban a marokkói magyar kettős állampolgár Dabi Abdelaziz. Őt kérdeztem a marokkói bravúrról.
Ismail Sebari az az ember, aki rúgta a harmadik
büntető. Így van, a 11-est.
Ez az Ismail Sebari, tehát ő hozta a nyereséget, és beszél a Bonoról, ő kapus, aki nagyon jó védett. Tehát a kettőről beszél, és tehát örömet, nagyon sok örömet szerzett ez a két játékos a marokkói labdarúgásnak. Erről volt szó az egész, amit hallottam most.
Itt magyar idő szerint 3 órakor kezdődött ez a mérkőzés, és ha jól tudom, akkor az ottani idő szerint meg még korábban 2 órakor. Tudták-e nézni a meccset?
Igen, mindenki nézte a meccset. Nincs valaki, aki nem nézte.
91. Isteni. Percben egyenlített a csapat.
Isteni. Nagy stressz volt, mert ez elég kemény mérkőzés volt. Gondolom, senki nem aludt az egész éjszakán. Vannak sokan, akik mentek tehát nézni a meccset Mexikóba. Hát nagyon sokan mennek minden mérkőzésre, és ez egész Marokkó tehát fent volt. A marokkói légitársaság szállít a szurkolókat különböző mérkőzésekre nagyon kedvező árakon, így mindenki tud menni, és minden stadionban jelen vagyunk. Ezren marokkóiak vagyunk minden stadionban.
Ott Marokkóban milyen a hangulat?
Mindenhol lehet követni. Én csak otthon néztem, mert a gyerekek, mindenki elment Mexikóba. Az utcákon, a stadionokba, a különböző helyeken, kávézókban, minden tele volt. Minden helyen tele volt. És mindent kinézte a meccset. Úgy nézték a meccset, hogy ma gondolom senki nem dolgozott reggel.
És akkor a gyerekei pedig ott voltak a helyszínen?
Igen.
Mit meséltek? Ott mi volt a stadionban?
Isten, hát rengeteg fotót küldenek, nagyon nagy ünnepelnek. Tehát tudja, hogy amikor ünnepel az ember, akkor öröm, hát az a labdarúgó, az egy valami fantasztikus dolog a népre.
Ahogy említette az interjú elején is, ez egy nagyon idegtépő, nagyon feszült mérkőzés volt, főleg ugye a szurkolóknak gondolom, és a 91. percben, amikor egyenlített Marokkó, akkor...
Igen.
Akkor mi járt a fejébe? Gondolta volna, vagy még 1-0-ás hátrányban gondolta volna, hogy ebből az lesz, hogy a végén Marokkó jött tovább, és kiüti Hollandiát?
Mi mindig bíztunk benne, hogy valami lesz. Mindig előtte is. A meccs nagyon nagy stressz volt. Végignéztük a meccset. Hát amikor a hollandok rúgták a gólt, tehát nem volt valami szép, hanem hibázott, a miénk hibáztak. Egy kicsit, mintha hideg vizet tettek ránk, de utána jobb rúgta azt a fejes, ez egy isteni fejes volt. Nagyon jó, 91. percben, hát ott megint nagy öröm volt mindenki. Mindenki úgy érezte, mert ez egy társadalomban marokkóiaknak ez egy nagy büszkeség, ez egy egység, és nagyon sok reményt hozó marokkóiaknak.
Marokkóban mekkora kultusza van a futballnak, főleg egyébként onnantól kezdve, hogy a 2022-es világbajnokságon az elődöntői jutottak, és most pedig már ott vannak a legjobb 16 között.
Igen. 2022-ben Katarban, hát ez nagyon jó volt, de most is elég szép, mert másodikak voltunk a C csoportban, második helyen, 4-2-re elsőprő győzelmet áratottunk Haiti ellen. Összességében pozitív szereplést nyújtott a marokkói labdarúgás válogatott. Főleg Brazília ellen nagy meccs volt. A következő, tehát Kanada lesz. Mi nagyon szeretjük Kanadát, de nyerni fogunk. Utána nehéz lesz, mert akkor fogunk játszani a Francia, és ha nem tévedek, Paraguay, aki nyeri a meccset, de szerintem a franciák nyerni fogják, de akkor ez nagy meccs lesz megint a Kanada után. De ott leszünk, de erre most megyünk, megnézzük az első meccset Amerikában.
Utaznak ki a kanadai meccsre?
Igen, a kanadai meccsre, igen, a Texasban lesz, ott leszünk, és utána megyünk, megnézzük a második meccset, ami nagyon nehéz lesz, ez Philadelphia lesz, vagy valahogy ott körülbelül, tehát megint Amerikában lesz.
Ön például kettős marokkói magyar állampolgár, és azért a marokkói csapatban is van sok kettős állampolgársággal rendelkező játékos. Mit gondol erről a helyzetről? Mert azért, ha jól tudom, és remélem, hogy nem tévedek, hogy akkor azért van francia, spanyol, holland például.
Hát az a diaszporázó marokkóiak mindenhol vannak a világon. Nem csak futballban, nem mindenféle dologba, tehát nagyon sok helyen vagyunk. A marokkói futballisták nagyon szívesen játszanak Marokkónak. Tehát vannak spanyolok, vannak hollandok, ahogy mondta, de mindenki szeret Marokkó kollektívba játszani.
És Marokkó mennyire befogadó?
Persze, hogy fogadó, tehát Marokkó kinyitja a kapukat mindenkinek. Nem kér senkitől, nem kéri senkitől, hogy jöjjön, hanem kinyitja a kapukat mindenkinek. És ez így a labdarúgás, mint tudja, ez egy kollektív büszkeség mindenkinek, és nemzeti összetartás szimbóluma is. Tehát mindenki szeret játszani Marokkónak. Itt, tehát a miénk, a diaszpora az mindenhol van, mindenki nagyon jó csapatokban játszik, tehát Real Madrid, mit tudom én, különböző, és jól játszanak, és jól mutatják Marokkot mindenhol a világon.
Mit gondol, milyen lesz majd Kanada ellen a következő mérkőzés? Mire számított? Mondjuk ez akkor gondolom a marokkói szurkolókat mennyire felspanolhatta, hogy ott van a legjobb 16 között a válogatott. Ahogy önök is majd utaznak, hát gondolom azért egyre többen mennek majd ki, hogy lássák élőben ezt a mérkőzést, meg hát azt a hangulatot. Nem tudom, hogy a gyerekeim mit meséltek arról, hogy mi lehet ott.
Hát ez egész család megy, tehát barátok, család, mindenki megy, mert nagyon sok, nem tudom, 12 repülőgép megy minden alkalomra, és nagyon kedvező árakon viszi az embereket is hozzá, tehát ez egy nagy fesztivál, ez egy nagy ünnepség. Tehát, hogy kérdezte Kanada ellen, mi nagyon tiszteljük minden csapatot, és a futball, ezt mind tudja, ez egy nagyon nehéz dolog, senki nem tudja előre, hogy mi lesz, de Kanada ellen győzni fogunk.
Van egyébként olyan marokkói játékos, akit külön figyelemmel kísér, aki kedvenc a válogatottból?
Hát mindenkit szeretünk Kusszai Bári, aki azt hiszem most 4 gólt rúgott be ebbe a világbajnokságba. Szeretjük a Bonót, a kapusunk, ez egy isteni kapus. Szeretjük Hakimi, aki játszik a PSG-be. Szeretjük Brahim Diaz, aki játszik a Real Madridba. Szóval mindenki, nagyon tudom sorolni mindegyiket, hogy ott nagyon-nagyon jó játékosaink vannak.
Kit tart a csapat kulcsemberének?
Hát a kulcsembere gondolom a Hakimi, aki hátul játszik a jobb oldalon, de nagyon-nagyon-nagyon jó játszik, és nagyon... De azért az edző, ez egy nagyon jó ember, hát csere volt nem régen, és ez az edző, ez egy nagyon jó ember, és nyugodt ember, és az a nyugalom, ez egy isteni dolog a csapatnak.
Ugye azt tudjuk, hogy ön kettős állampolgársággal rendelkezik. Nem tudom, hogy Magyarországról vannak-e rokonok, barátok, valamiféle ismerettség, és hogy gratuláltak-e önnek, vagy felvették-e önnel a kapcsolatot?
Kaptam sok üzenetet reggel, tehát még 5 óra 30-kor kaptam, tehát felhívtak a barátaim, küldtek tehát messzást,
üzenetet,
hogy ott nagyon örülnek a futballnak, tehát Magyarország ez egy futball szerető ország, úgyhogy fiatal koromban én csak Puskásra álmodtam, míg a magyar labda, tehát Hungária labda, rabdára álmodtam, mert az volt a legjobb ennek idején. Remélem, hogy ezért visszajön a magyar labdarúgó csapat a régi nívójára.
A következő világbajnokságon társházigazda lesz Marokkó, igaz?
Igen. Ezzel kapcsolatban nagyon sok infrastruktúrát, struktúrában beruháztunk, és képzési akadémiában is, és nagyon jó minőségi stadionokkal rendelkezünk most. 2030-ban a következő világbajnokságra a világ legnagyobb stadionja lesz Marokkóban. Több mint 100 000 férőhelyen most építjük. Szerintünk, hogy tartós projekt lesz, és továbbra építjük, és szerintem továbbra fogjuk építeni, hogy szeretünk valamikor valami bajnokságot nyerni. Most nem elég nekünk, hogy a nyolcadikban lennénk, vagy a negyedik, hanem szeretnénk tovább menni. Ez mindenki, minden marokkónak a kívánsága.
Szilágyi Dórinak az összeállítását hallhatták a hajnali Hollandia-Marokkó mérkőzéssel kapcsolatban. Egy marokkói és magyar kettős állampolgárral beszélgetett, ezért törte ő ennyire magyar, de nagyon szép, hogy egyáltalán nehéz nyelvünket ilyen jól beszéli. No de hát ez volt a marokkói oldal, nyilvánvalóan Hollandia pedig gyászba borult. Beszél most a következőkben azzal Pető Tamással beszélek, aki 2001 és 2007 között Hollandiában futballozott a Breda csapatában. Szervusz Tamás, láttad ezt a találkozót hajnalban?
Szervusz, üdvözlöm azokat. Nem láttam sajnos, de ugye aludtam, az összefoglalót láttam, csak hát nagyon le voltam döbbenve.
Igen, azt hiszem valamilyen meg vagyunk döbbenve, ugye vár Hollandia egy japán elleni döntetlennel kezdte a világbajnokságot, aztán sziporkázott Svédország ellen 5-1-re verte meg, majd Tunéziát verte 3-1-re. Mit vártál ettől a holland válogatottal a VB előtt, illetve a csoportmérkőzések után hova tetted ezt a holland válogatottat?
Én a legjobb 8 közé vártam őket, főleg a mostani játék után. Azt gondolom, hogy a svédek ellen tényleg öröm volt nézni őket, ahogy játszottak. Borzasztó nagy csalódás, de néztem a híreket és olvastam a híreket a holland sajtókat is, hát ez óriási döbbenet van mindenkin. Igazából azt gondolom, hogy ez már egy folyamatnak a vége volt, hiszen azért a manérában nem volt éppen népszerű a válogatott, mondhatjuk így, szövetségi kapitánya. Én azt gondolom, hogy ezzel meg is pecsételődött a sorsa. Kicsit hektikus volt a játékuk, bár ezt most mondom, itt a világbajnokságon azért ez nem látszott, mert azért de látszik a japánokat játszani a brazilok ellen. Azt gondolom, hogy az egy-egy, amit játszott volna, az nagyon szép eredmény. A másik két mérkőzésem pedig abszolút fölénybe játszott. Egy csapat ellen, tehát joggal volt elvárató az, hogy hová menjenek.
Igen, ez nagyon érdekes, hiszen a 74-ben világbajnoki döntőt játszott Németország és Hollandia, és hát azóta is folyamatosan ez a két csapat ott van a világ közvetlen élvonalában, illetve mondhatjuk-e Hollandiáról, hogy ott van még mindig a világ közvetlen élvonalában a legjobb 7-8 csapat, 10 csapat között?
Én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban nem. Mindenki szerintem még egy kicsit bel van ragadva a múltban. Ha most megnézzük, azért olyan nagyon nagy sztárok már nincsenek a holland válogatottban. De mondhatjuk a Van Dijk-ot a Liverpool csapatkapitányát, nem is tudom, hogy kit tudnék kiemelni. Igazából nagyon nagy sztárok nincsenek, amik voltak mondjuk még 10 évvel ezelőtt is, mondhatjuk azt, hogy tele voltak óriási nevekkel. Nagy nevekkel, most arra azért ez kifogyott.
Nem pehes kicsit ez a holland válogatott úgy ámblok, hiszen emlékszünk annak idején a Rijkaard, Van Basten, Hulitféle csapatot éppen mi ütöttük el a világbajnokságot, a 86-os szintén mexikói VB-t, aztán 2 évvel később Európa-bajnokságot nyert. Volt úgy, hogy úgy nem tudott kijutni EB-re, hogy Spanyolország 12-1-es győzelemmel ütötte ki gólkülönbséggel. Ez egy a folyamatosan balszerencsés csapat ez a holland?
Én nem tudom. Ugye egy kicsit mások is azért a felfogások, ők azért egy kicsit másképp is nézik. Az, hogy miért nem tudnak tovább menni, ezt én innen azért nem tudom megítélni. Valami biztos, hogy gátja van annak, hogy nem nyertek meg.
Említettem, hogy Pető Tamás, akivel beszélgetek, 6 éven keresztül játszott Hollandiában, 2001 és 2007 között, akkor azért nagyon jó volt a holland válogatott.
Igen.
Gondolom, azokban az időkben öröm lehetett a holland bajnokságban pályára lépni.
Igen, hát ott a holland bajnokságban is akkor nagyon nagy sztárok játszottak, tehát nagyon nagy nevek játszottak, hát csak Van der Vaartról beszélték, Schneiderről, Zlatan Ibrahimovic volt az Ajaxban éppen akkor tűnt fel, úgyhogy hát óriási nevek voltak TSV-ben, a Feyenoordban, ugye a Feyenoord akkor nyerte meg az UEFA kupát talán akkor előtte egy évvel, úgyhogy az tényleg más volt, hát más volt a futball is egyébként, de tény is való, hogy akkor azért jóval erősebb nevekből állt egy holland válogatott.
Tamás, nem tudom, mennyire látsz bele most, hiszen nem élsz már Hollandiába, hogy milyen a holland utánpótlás nevelés? Tehát ott szúrhatják el ezeket a dolgokat? Mert a németek például utánpótlás nevelésükre hivatkoznak időnként.
Én nem gondolom, hiszen nagyon-nagyon sok fiatal tehetség jön ki a hollandoktól. Ha megnézzük, azért nagyon-nagyon sok fiatal holland játszik szerte a világban, de még nincs kiforrott stádjuk. Lehet, hogy náluk is jön most egy generációváltás, és talán egy pár év múlva megint arról beszélünk majd, hogy van nekik 10 világsztárjuk. Én nem gondolom azt, hogy a holland utánpótlás mondjuk kicsit is csődbe lenne, mondjuk így, vagy visszavettek volna, hiszen azért folyamatosan jönnek ki belőle a tehetségesebb játékosok. De jelen pillanatban nem tartanak ott, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy egy világbajnoki elődöntőbe is, nem döntőről, elődöntőbe is. Jelen pillanatban szerintem ez a realitás, hogy sajnos egy Paraguay meg tudta őket szorítani.
Ugye Marokkó ütötte ki a holland válogatottat, igenis.
Bocsánat,
11-eseken. Most ez a 11-es dolog, ez egy nagyon furcsa, ugye? Ha jól tudom, a holland válogatott 34 év alatt 7 darab 11-es párbajt vívott, és mind a hetet elbukta. Ez valami barsos arra fele, vagy ilyen a holland lélek, hogy képtelenek ezt a 11-es párbajt abszolválni győztesen?
Nézd, a 11-es párbaj, én úgy gondolom, hogy az egy lutri már. Uh-huh. Tehát nem ott dölt el. Ahogy mondom, most néztem az összefoglalót, és néztem a híreket, és utána olvastam, ugye főleg Kuman nyilatkozatában is, hogy azt eredményezte, hogy 1-0-ás vezetésnél nem tudták rárugni a második gólt, és hagyták, hogy a marokkóiak feljöjjenek. Ugye ezt emelte ki a marokkói kapitány is, hogy úgy érezte, hogy ott egy kicsit belekényelmesedett a holland válogatott, és az ő csapatok pedig elkapta a fonalat, és jöttek fel, és szorongatták a hollandokat. Ennek volt az eredménye az, hogy a 91.-2. percben rúgták az egyenlítő gólt talán.
Igen.
Tehát én azt gondolom, hogy ha ott egy kicsit jobbak, összeszedettebbek, koncentráltak, akkor most tovább mentek volna. Valóban ez nem volt meg, és onnantól kezdve szerintem a Marokkó az jobb flow-val mentek bele a 11-es párbajokba. Szerintem felszabadultabbak voltak, koncentráltabbak, és hát ugye volt egy balszerencsés 11-es, ugye, amit a kapus ugye megfogott, aztán a lábával besodort a kapuba, tehát ez mind mondhatjuk azt, hogy inkább az már szerencse kérdése.
Tamás, említetted, hogy olvasgattad az online holland sajtót, milyen a hangulat, temetnek?
Abszolút, Ronald Koeman fejét követelik most nagyjából minden egyes oldalon. Én úgy gondolom, hogy Kuma nyilatkozatait olvasva szerintem meg lesz a váltás, és valószínűleg lesz egy úgymond generációváltás is az idősebb játékosok, hogy ki fognak menni ebből a válogatottból, és egy fiatal erőteljes holland válogatottat fogjuk látni.
Tamás, végezetül egyetlen kérdés, ugyebár ez a 23. világbajnokság, eddig 8 ország tudott csak világbajnoki címet szerezni, és folyamatosan mi azt mondjuk, hogy ha lesz új világbajnok, ez a 8-on kívül, akkor az vagy Hollandia, vagy Portugália lesz. El tudod képzelni, hogy a Hollandia azért valamikor a nem távoli jövőben tényleg komoly tényező lehet?
Hát én most jelen pillanatban nem látom bennüket. Portugáliában jobban látom, sokkal több olyan játékos van a portugál csapatban, akik nagyon magas szinten fotballoznak, és még hosszú évekig nagyon magas szinten fognak fotballozni. Bennük azért én sokkal nagyobb potenciált látok jelen pillanatban, mint a hollandokban.
No hát, ez volt a holland válogatott, idáig tartott a menetelése. Köszönöm szépen Pető Tamásnak, 14-szeres válogatottunknak, aki 2001 és 2007 között játszott Hollandiában, hogy elemezte a holland válogatottat, illetve annak a kudarcát, hiszen a holland válogatott nem jutott be a legjobb 16 közé a világbajnokságon, miután a hajnalban magyar idő szerint 1-1-et játszott Marokkóval, majd büntető párbajban alul maradt.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Erre csak szabadon,
Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2026. június utolsó napján 7 perc elmúlt 3 óra, ez itt a hazafutás, és ez a bizonyos június 30-a azért érdekes, mert már a 20. napjához érkezett a 23. labdarúgó világbajnokság, hát repül az idő, és már túl vagyunk a meccseknek a jó részén, és ezekről a meccsekről fogunk beszélgetni, és hogyha lesz időnk még az előttünk álló találkozókról is, Várhidi Péterrel, aki az újpesti Dózsával, nem is akkor az már Újpest volt, bajnok csapat edzője volt, az utolsó olyan edző, aki az Újpestből bajnokot csinált, korábbi játékos, korábbi edző, illetve egy szakkommentátor, akinek én imádom egyébként mindig a szakmai meglátásait az egyik sporttelevízióban. Szervusz Péter, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Nos, hát mit említettem, a 20. napnál tartunk. Mennyire követed az eseményeket? Hány százalékát láttad eddig a találkozóknak?
Hát azt mondom, hogy kb. A 80%-át azért természetesen mindegyik engem se köt le, hiszen azért erős kritikával kell, hogy illessem ezt az egész labdarúgó világbajnokságot, mert nagyon sok olyan válogatott van, aki azért nem igazán érdemelte ki azt, hogy egy világbajnoksággal részt vegyen, de hát ez az üzlet, ez a sport, és ezt a kettőt össze kell kapcsolni, és most így döntött a Nemzetközi Szövetség, hogy felduzzasztja a létszámot, mert ez nem egy bővítés, hanem inkább duzzasztás, és megpróbálnak így még több ember felé mozdulni, és még több bevételt csinálni.
Igen, ezt örömmel hallom, mert nagyjából én is így gondolkodok ezzel, hogy lehet, hogy a kevesebb ezúttal több lett volna. Nyilvánvalóan akkor egyetértesz azzal, hogy például a földrészek közti kvótaelosztás nem túl szerencsés, hiszen rólad pontosan tudjuk, hogy mekkora ismerője vagy az olasz futballnak. Kicsit én humorosnak érzem, hogy az olasz labdarúgó válogatott nem tudott ott lenni egy ilyen világbajnokságon, holott azért tényleg elképesztő gyenge csapatok voltak. Nem tudom, te hogy látod ezt a dolgot?
Hát eleve ki van jelentve, ugye, hogy Európából hány csapat vehet részt, és hát ők egy nagyon nehéz csoportba kerültek akkor, amikor a selejtezőt kiírták, tehát a második helyen lehetett volna nekik reálisan tovább jutni. Hát ott meg egy nagyon egyes oda-vissza mérkőzést játszottak, ahol elbuktak. Na de ha belegondolok, hogy micsoda válogatottak kikerültek a világbajnokságra, akkor én is azt mondom, hogy elképesztő. Hát dilettantizmusnak nyugodtan mondhatom talán, hogy így kell ezt kiírni, hiszen olyan európai nemzeti válogatottak maradtak le, akiktől még akár végeredményeket is várhattunk volna, akár a négy közé, akár a döntőbe. Úgyhogy számomra ez csalódás. De ugyanakkor azért érdekes azt megnézni, hogy hol tart mondjuk Curaçao, hogy hol tart elefántcsontban pillanatnyilag. Hát mondhatnék még más országokat is természetesen.
Ugye jelenleg a 32-nél tart a mezőny, 4 találkozón vagyunk túl, és hát bizony 4 nagy találkozóból számomra legalábbis 2 komoly meglepetést okozott, a hollandok, illetve a németek kiesése, nem tudom, hogy mi a véleményed ezekről a mérkőzésekről, meg erről a 2-11-es párbajban végződött találkozóval.
Hát a végeredmény mindenképpen meglepetés, attól függetlenül, hogy sem a németeket, sem a hollandokat nem vártam, én a 8-ba se. Uh-huh. Tehát nem olyan minőségi válogatottakat tudnak most már létrehozni, akik képesek lehettek volna, szinte mondhatom, hogy világsztár nélkül. Hiszen most, hogyha egy kicsit elemeznénk a futballt, és jobban bele tudnánk menni, ami természetesen egy hosszabb adást igényelne, hogy milyen stílusú futball játszik ma szerepet, és milyen stílusú futballban találjuk meg a sztárokat, akkor ez nem Németország, és nem Hollandia. Eléggé sablonos a játékuk, és inkább csak hát a múltbeli szeretet, hogyha azt nézzük, hogy Németország hányszoros világbajnok, vagy hogy Hollandiában micsoda sztárok nevelkedtek fel, és ugye VB döntőket játszottak többet is, úgyhogy ebből a szempontból kicsit nosztalgikus a visszagondolás, de a mai válogatottban egyetlen egy olyan játékost nem érzek, aki mondjuk mérkőzéseket képes lenne eldönteni, és mondjuk egy végcélt kitűzni, akár egy döntőbe jutást, vagy egy elődöntőbe jutást.
Rádióban nagyon-nagyon nehéz beszélgetni a további útról, de megpróbálom. Tehát mondjuk 4/4-re ezt a táblát, ezt a 32-es táblát. Na most az egyik negyedbe, ahol ugye Németország, illetve Hollandia volt, ott már a 4 találkozóban 3-at lejátszottak, tovább jutott ugye Marokkó, tovább jutott ebben a negyedben Kanada, tovább jutott Paraguay. Na most itt van negyediként Franciaország. Na róluk mi a véleményed? Ők elmehetnek a döntőig?
Őket feltétlenül odaérzem, igen, hiszen sztárjátékosokkal vannak teli, és Európában szinte hétről hétre találkozunk a játékosaikkal, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ők mindenféleképpen mindenképpen az elődöntőbe várom őket, a döntőről ne beszéljünk még, de akár egy végső siker elérésére is, hiszen ha csak 2 nagyon komoly sztárt keresünk ebbe a csapatba, akár Dembélét, akár pedig Mbappét, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ők az első 6-8 futballistában mindenféleképpen benne vannak, akiket Európa szerte ismerünk, és az Európa szerte játszó bajnokságokban szerepelnek.
Igen, nyilván nem könnyű most esélyekről beszélni, főleg az elmúlt találkozók után, de ugye Franciaországnak az útja nagyjából, mint említettem, a legjobb 4-ig akár még sima is lehetne. Na, ott találkozna majd Portugália, Horvátország, Spanyolország közül valakivel, vagy természetesen vannak még ott a belgák is ezen az ágon. Na most beszéljünk kicsit akkor erről az ágról. Tehát Portugál, Horvát, Spanyol ág, ugye Portugália, Horvátországgal találkozik, majd ennek a meccsnek a továbbjutója a Spanyolország, Ausztria továbbjutójával. Ez egy olyan déli csoport, olyan délies ibériai futball. Melyik csapat tetszik neked ezek közül a portugál, horvát, spanyolból? Melyik az, amelyik legtovább mehet, akár az elődöntőig is?
Hát én szerintem egyértelműen Spanyolország. Uh-huh. Azért a portugálok egy teljesen latinos futball, ezeket azért évtizedek óta már figyeljük, és évtizedek óta tudnak örömet szolgáltatni azoknak a szurkolóknak, akik szeretik a játékos futballt, ezt az igazi latinos futballt, tehát a spanyolok ugyanide tartoznak, viszont a spanyoloknál sokkal több sztárjátékossal, sokkal több olyan játékos, akik mérkőzéseket döntenek el, és én a portugálokat mindig úgy jellemeztem valamikor még 20 évvel ezelőtt is, hogy nagyon szép a pociuk, de nem nagyon törekednek a góllövésre. Tehát sokkal jobban el vannak a mezőnybe, a 16-osig káprázatos dolgokat művelnek, de a 16-os környékére már nem tudnak túl eredményesen eljutni. Hát aztán lehet, hogy láncáfolnak majd a későbbiekben, de nagyon ritka az a meccs, ahol sok gólos meccseket játszanak.
Nem tudom, én személy szerint az egész 32-es táblán a Portugália-Horvátország meccset várom talán a legjobban, nem tudom, hogy vagy te ezzel.
Hát mindenféleképpen, ha azt mondjuk, hogy hol vannak olyan két csapat, akik azért már jutottak el európai szinten komoly helyekre, akkor mindenféleképpen a horvátokat is, bár a horvátok is túl vannak már a zeniten. Azért ott is a Modricot egy extra klasszisnak tekintjük, azért már ő is jóval 30 fölött, úgyhogy már ő sem képes arra, hogy 90 percen keresztül egyformán teljesítsen, úgyhogy a horvát futball is jóval gyengébb, mint az előző években. hogyha egy kicsit összehasonlítom a német-holland futballt a portugál-horváttal, akkor mind a négy csapatnál azt mondom, hogy egy picit leszállóágba van ez a négy csapat. Nagyon nagy meglepetés lenne számomra, ha ezek közül bárki a négyig elmenne. Ugye, most már itt nem is lehet, ugye, és nem ástek is ki.
Igen, tehát akkor ezek szerint úgy érzed, hogy talán ezen az ágon akkor egy Franciaország, Spanyolország elődöntő lehetne, de mielőtt még erről beszélgettünk, azért ne szakadjunk el Portugáliától. Most én edzői szemmel, hogy látod a dolgot, milyen lehet ezzel egy ilyen Ronaldo-féle csapattal dolgozni, hiszen nem tudom, hogy Ronaldo hozzátesz ehhez a csapathoz, hozzátett az eddigi meccsek során, vagy pedig rátelepedett erre a csapatra, és lehet, hogy könnyebb lenne nélküle.
Hát mind a kettő igaz. Azért ezt nem menném kimondani, hogy te mondtál, hogy rátelepedett a csapatra, de az is igaz, hogy már nem róla szól az egész futball. Tehát a portugál játékosok, ők egyértelműen a latinos futball, a játék öröme, a sok oldalpassz és a végjáték kihagyezve Ronaldóra. Uh-huh. És nem vagyok biztos benne, hogy már Ronaldo a legalkalmasabb arra, hogy ő felé legyen ez kihegyezve, attól függetlenül, hogy zseniális képességekkel rendelkezik, és amit ő elért a futballba, azt nem lehet elvenni. Tehát nehogy valaki félreértse, hogy most itt Ronaldót le akarom húzni a mélybe, hanem az, hogy Ronaldo egy olyan stílusú játékos, akit már ki kell szolgálni. Tehát ő már nem az a típus, aki volt 10 évvel ezelőtt, hogy saját magát is helyzetbe tudta hozni, és rontotta a gólokat. Ha összehasonlítom csak egy gondolattal Messivel, akkor Messi még mindig a csapatjátékában vesz részt, még mindig a középpályáról indul, és még mindig szervezőkészséggel rendelkezik, és utolsó passzokat is ad, mind a mellett, hogy ő is eredményes. Ronaldo már inkább a végjáték, de azoknak a labdáknak meg kellene őt találni, és hát nagyon nehezen. Most már nem olyan dinamikus az elmozgása a védőktől, amivel én Portugálizát éppen ezért esélyesnek érezném.
Egy portugál szövetségi kapitány mondhatja azt Ronaldónak, hogy figyelj, hogy csak 60 percet adok neked, és lehozlak a 60. perc után, szerinted?
Hát én ahogy észreveszem, nem.
Igen, úgy tűnik, igen.
Én úgy érzem, hogy Ronaldo amíg rendelkezésre akar állni, akkor ő olyan sikereket ért el a portugál futballért, hogy mindenkinek alá kell játszani. Még azt mondom, hogy a sztároknak is, mint Bernardo Silva mondjuk, aki képesek arra, hogy akár meccseket eldöntsenek gólpasszal vagy gólokkal, mindenki arra játszik, hogy Ronaldót szolgálja ki. És nekem ez már sok. Hát azt gondolom, hogy valamikor azt kellene mondani, hogy igen, most van az a pont, amikor elég, és nem arról beszélek, hogy egyáltalán ne szerepeljen, hanem arról, hogy már lehet, hogy ő csak egy kiegészítő embernek kéne, hogy legyen. De mondom, én kívánom neki, hogy szolgáljon rá arra, ami az ellentét ennek az én mondataimnak, hogy nyerjen meg meccseket Portugáliának, de én most ezt nagyon kevés százalékkal merném adni.
Egy héttel ezelőtt, amikor még úgy tűnt, hogy Portugália megnyeri a csoportját, aztán miután Kolumbiában 0-0-át játszott, nem nyerte meg, akkor úgy tűnt, hogy a legjobb 8 között találkozhat Portugália Argentinával, és már egész nagy őrület volt az Egyesült Államokban, ahol szeretik ugyebár a hősök gyártását és a hősök egymás elleni mérkőzését. Állítólag már a legolcsóbb jegy is 4000 dollár volt, aztán ez nem fog létrejönni. Csak a döntőbe találkozhat Portugália és Argentina, valószínűleg Portugália azért nem jut a döntőbe, hogy a szavaidból kiveszem. Na de milyen ez az argentin csapat, és milyen ez a 40 évéhez közeledő Messi?
Hát ő még mindig a zeniten. Uh-huh. Azt kell, hogy mondjam. Ugye azért hétről hétre most már itt a világ futballját figyelembe véve szemünk előtt van, Miami-ba is, és egészen hihetetlen, tehát számomra teljesen hihetetlen, hogy 39 évesen valaki még mindig vezére a csapatnak és a csapat játékának. És nem azért, mert hogy Messiben sokkal kevesebb gól van, mert így is hontja a gólokat, de annyit vesz részt a középpályán a játékban, annyira tudják keresni őt a labdával, olyan jó elmozgásai vannak, olyan szinten látja meg a területet maga előtt, amiben bemer menni a résekbe, és ki tud alakítani helyzeteket, és akár ő fejezi be, akár a társaival fejezik be az akciót. Félelmetes, hogy mennyire ő aztán tényleg hatással van a csapatának a játékára.
Ez azt jelenti, hogy Argentína döntőig mehet?
Hát akár, bár Bár én azt jósoltam a világbajnokság előtt, hogy ezt a négyes, ugye francia, spanyol, brazil és argentint vár az első négybe, aztán a csoportmeccsek után fog kiderülni, hogy mint. Abból a szempontból örülök neki, hogy két dél-amerikai vagy két európai nem játszhat egymás ellen. Tehát ebből a szempontból szerintem szerencsés ez az elosztás, hogy az elődöntők és a hát mondjuk most természetesen négyből mondom a kettő dél-amerikai és kettő európait, mert azért lehetnek itt még meglepetések, akkor azt gondolom, hogy egy dél-amerikai és egy európai csapat fog összecsapni a döntőbe. Én mind a négy csapatot képesnek érzem arra, hogy akár döntőt játszom, vagy akár meg is nyerje a döntőt. Úgyhogy egyre inkább igazolódik az, amit az év elején, vagy inkább azt mondom, a sorsolás után gondoltam, hogy nagyon nehéz VB lesz, elképesztő sok csapattal, fárasztó lesz, és a sztárok fogják eldönteni. Tehát ezeket gondoltam első körbe, ebből az első része már teljesen egyértelmű, hiszen nagyon nehéz VB lesz, és azért elég sok már most a sérülés. De ha ezek a sztárok tudnak végigjátszani, és végig frissek, fittek tudnak maradni akár a elődöntő döntőig, akkor most is azt kell, hogy mondjam, hogy a sztároknak a hatása lesz a döntő, és már látható az is, hogy mondjuk Németország és Hollandia miért esett ki, mert sztárok nélkül vannak.
Igen, ezt említetted ennél a két csapatnál, ugyebár Németország talán a kapuban van az egyetlen komoly sztárja, viszont tényleg felmerül a kérdés, hogy Wirtz, aki egy óriási tehetség, Zané, aki évek óta nem tudja kifutni azt, amit igazából lehet tőle várni, Musiala, aki nem nagyon tudott visszatérni a sérülése után, amit ugye tavaly szenvedett el, és elő Havertz, ezek önmagukban jó futballisták, miért nem tudtak ezek teljesíteni normálisan, hogy érzed?
Hát ezt nagyon nehéz így kívülről megmondani, de valóban minden játékost, aki felsoroltál, sokkal több volt benne. Havertzben nem érzem azt az improvizatív játékot, őt azért venném ki ebből a sorból. Zánéban mindenképpen benne van, de ő meg túlhúzza mindig, tehát egy picit a csapat szelleme ellen cselekszik sok esetben, többet gondol a játékból, mint amire ő képes lehet, és nem mérkőzést eldöntő játékosról beszélünk, tehát ő viszonylag kevés gólt rúg, és ezzel nem tudott túllépni, ezért is nem lett belőle igazán az a nagy sztár, akire gondoltunk volna. Musialáról ne beszéljünk, mert ott nagyon nagyok a törések. Én azt gondolom, hogy nem a játék tudásával van a baj, hanem sokkal inkább a pehességével. Sokkal többre vihette volna. Hát most nem tudom, kimik nekem nem. Ő megint csak egy nagyon szorgalmas középpályás, aki extra dolgokra képes, zseniális, de nem meccset eldöntő. Hát a kapust mondtad Náját, aki hát tudjuk, hogy zseniális kapus, de hát kapus még nem ugott gólt, legalábbis mezőnyből nem.
Igen, 2002-ben. Ez Silavert, igen. 2002-ben jártak így a németek, a legnagyobb sztárjuk ugye Kán volt a kapus, a vállák mellett legnagyobb sztár, ellenben a Kán elvitte őket a döntőig, Noé nem tudta elvinni a döntőig. Péter, olyan örömmel hallgattalak ki téged, mert amikor elmondtad, hogy melyik négy csapatot várt a legjobb négy közé, mert én is ezt a négyet vártam, és én maga megveregettem itt a saját vállamat, hogy ezek szerint én, hogyha egy olyan szakember, mint te, ezt mondod, akkor én is jól láttam a dolgokat. Egy csapatról nem beszéltünk még, és a beszélgetés végén térjünk ki Brazíliára. Ők milyen benyomást tettek rád eddig, és mit vársz Brazíliától a folytatásban?
Brazília mindig egy olyan képességű válogatott, aki soha nem lehet tudni, hogy mikor vannak össze, és mikor lesznek a zenitán újra. Tehát ők megvan a képességük, az egyéni képességeik megvannak hozzá, hiszen ha csak Vinicius Junior nézem, Marquinhos, vagy akár ha vissza tud térni Neymar, olyan zseniális futballisták, és akkor még nem beszéltem legalább 3-4 olyan játékosról, aki meccseket tud eldönteni. És ha csak belegondolok, hogy tegnap épp Casemiro, aki egy szorgalmas középpályás, és a Real Madridban rengeteg pusztett hozzá akkor annak idején. De nekem a legnagyobb emberem az Ancelotti. Tehát az az ember bárhova egy mindenhol bajnokságot nyer. Félelmetes egyébként, amit ő tud. Az egyik legzseniálisabb edző, akit valaha megszületett. Hát mindenképpen őt oda tenném az első ötbe. az edzők, a nagy edzők közül. És ha valaki képes arra, hogy azt a pici pluszt, amit a brazilok el szoktak játszadozni bizonyos bajnokságokon, világbajnokságokon, hogy picit túlságosan is átmennek ebbe a nagyon kreatív, nagyon szórakoztató futballba, na, ha valaki képes arra, az Ancelotti, hogy ezt kivegye belőlük azokra a fontos meccsekre. És tegnap ezt már éreztem náluk. Az a meccs nem volt sima meccs. És meg tudtak küzdeni a továbbjutásért, ez mindenképpen előremutató nekem.
Igen, én is, amikor meghallottam, hogy Ancelotti oda megy, akkor azt mondtam, hogy a brazilokkal számolni kell. Hát, Péter, rengeteget tudnám még beszélgetni, de akár hiszed, akár nem, már majdnem egy fél órája beszélgetünk, és lejárt az idő. Köszönöm szépen Váridi Péternek, aki szakkommentátorként dolgozik, és edzőként utoljára vezette bajnoki címre az Újpest csapatát. Egyébként edzőként tevékenykedsz még, vagy tervezed még?
Nem, egyáltalán nem tervezem.
És teljes nyugalom,
nem? Hát dolgozom a sportban, a futballban, de nem edzőként már, úgyhogy inkább tapasztalatot szeretnék átadni.
És add át a tudásodat, szakkommentátorként is. Köszönöm szépen Váridi Péternek, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Julian Nagelsmann nem mond le, Paraguayban nemzeti ünnep van. Itthon megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Németország és Hollandia is kiesett a 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Brazília egy 95. percben szerzett győztes góllal jutott tovább. A négyszeres világbajnok Németország a rendes játékidőben 1-1-re végzett Paraguayjal, majd végül 11-esekkel búcsúzott. Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, nem mond le a búcsút követően, még a dél-amerikai országban munkaszüneti nappá nyilvánították a keddet. Hollandia szintén 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval, majd ugyancsak 11-esekkel kapott ki. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. Brazília ugyanakkor készülhet a 8-döntős találkozójára, mivel 2-1-re nyertek Japán ellen. A VB kieséses szakaszában ma a magyar idő szerint 19 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, míg hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A 64-es főtábla első fordulójában fejezte be szereplését András Csaba az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A magyar játékos a kínai származású, de német színekben induló VB ezüstérmes Dan Qiu-tól kapott ki 3 játszmában. Szeptember utolsó hétvégéjén rajtol a női kosárlabda NB1 alapszakasza. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy hány csapattal. Az amatőr ligából a soproni Darazsak szerzett jogosultságot az NB1-es szereplésre, ezt azonban az elsősorban utánpótlás neveléssel foglalkozó klub nem vállalta. Így jelenleg még nem lehet tudni, hogy másik egyesület kerül-e fel, vagy 11 csapatos lesz a bajnokság hétvégénként egy szabadnapos együttessel. Esetleg a szövetség 10 klubra csökkenti a mezőnyt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, az ehhez szükséges alaptörvény módosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre. A törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitásvédelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén. Ez főként Pestvár megyét érinti, Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Ma és holnap is 40 fok körüli hőmérséklet várható. Holnaptól nyár végéig teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap este a villamos energiarendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024. júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták. Akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. több mint 435 millió forint értékű adózatlan dohányterméket foglalt le az adóhatóság. A hagyományos és elektronikus cigarettát konténerekben tárolták Pest vármegyében. Az akcióban három férfit fogtak el, akik a gyanú szerint több mint 100 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek. A nyomozók 5000 doboz hagyományos és 30 ezer elektronikus cigarettát foglaltak le, két gyanúsított letartóztatását rendelték el.
Közlekedés.
Baleset történt a 441-es főúton a Kecskemét és Nagykőrös közötti szakaszon. A 24-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már több felé számíthatunk záporokra és zivatarokra. Felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 32 és 38 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
De belep a nap, elolvad az aszfalt a talpam alatt. Bal elő leszek, ha keresed önmagadat. Poharat kiveszem a kezedből a poharat, és azt mondom, cs! Ajkam az ajkadon, lipopőr a testemen, alkalom tetkó. Már se tudja, mit jelent, vele vagyok hajnali, de te nem is ismer. A lelke konkert, testem eztelen. Tudom, tudom, mégse gondolom át. Tudom, tudom, mégse gondolom át. Tudom, tudom, mégse gondolom át. Mégse gondolom át. Én nem, nem, nem. Velem egy véget is ér ez a nyár, amíg tart, hibernálom, amíg bár. Beleremeg az ég, meg a lombkoronák, még se gondolom át, még nem, nem, nem. Tudom, velem egy véget is ér ez a nyár, amíg tart, hibernálom, amíg bár. Beleremeg az ég, meg a lombkoronák, még se gondolom át.
Leszek a másik fele, nem tudom éppen most rám figyele. Közeledek és nem vakít a fény, csak bele a napba szállni vele. Égnek a szárnyak, egyre távolabb kerül a föld. Most már semmi sem marad a múltban, minden újabb alakot ölt. Újabb teleket élek, újabb nyarakat bele se férek. Vándor madarak viszik az ősz, meg viszik a hideget, elkísérnek. Tudod, itt mindegyik virág a napra forul, mit csuk be még az ablakot. Nem akarok cserébe semmit, minden nálad van, amit adhatok.
Tudom, tudom, mégse gondolom át. Tudom, tudom, mégse gondolom át. Tudom, tudom, mégse gondolom át. Mégse gondolom át. Én nem, nem, nem. Tudom velem, hogy véget is ér ez a nyár, amíg tart, hibernálom, amíg bánt. Beleremeg az ég, meg a lombkoronák. Mégse gondolom át. Még nem, nem, nem. Tudom velem, hogy véget is ér ez a nyár, amíg tart, hibernálom, amíg bánt. Beleremeg az ég, meg a lombkoronák. Mégse gondolom át. Még nem, nem, nem.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2026. június utolsó napján 5 perc múlva lesz 3:44. Néhány nappal ezelőtt Szuper Levente az egyik közösségi oldalon kitett négy fotót, négy magyar jégkorongozónak a fotóját, és azt írta, hogy most már négyen vagyunk. Hát ez arról szólt, hogy Szongod Dománt, amíg mindig nem 18 éves, vagy talán mostában érte a 18 éves kort, draftolta a Buffalo Sabres csapata. Most a Buffalo az NHL egy ikonikus csapata, nem akármely játékosok játszottak ott korábban, Szongod Dománt pedig még egyszer mondom, draftolt, hogy aztán mi lesz neki a sorsa, erről fogunk beszélgetni a következő negyed órában. A telefonon a végén köszöntöm Tokai Viktort, aki több mint 20 éven keresztül volt folyamatosan a magyar válogatott tagja, és jelenleg a szakmai stábnak a tagja, amely a magyar válogatottat már másodjára bent tartotta a világbajnokságon a legjobb 16 között. Szervusz Viktor, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat ebben a nyári tikkasztó hőségben. Kitartást mindenkinek.
Ne is mondd, merre jársz, gyerekhangokat hallok mögötted. Valami vízparton vagytok?
Most éppen, igen, hál' Istennek, most egy kicsit a vízparton vagyunk, ott hűsülünk, úgyhogy egy kicsit más állagban van most itt jelen a jég ebben a szempontból. Hamar megjött a nyár. Május 25-e ugye befejeztik a világbajnokságot, most hamar megjött a nyár. Rá egy hónapra, és hát ilyen üdítő dolgokkal, mint például, hogy a Szongott Dománt ugye ledraftolták, és említetted azt, hogy most volt egyébként június 8-án a születésnapja.
Igen, tudtam, hogy valamikor a VB után volt, mert a VB még rácsos fejvédős volt, ugye azt jelenti, hogy 18 év volt, ez kötel, és tudtam, hogy valami VB után lesz, igen. Tehát akkor most igen, már igen. Ne, leveheti a rácsos fejvédőt.
Na, szeretné, levehet, igen.
Én azt hallottam a szövetségi kapitány úrtól, Majoros Gergelytől, hogy szégyen 18 év fölött rácsos fejvédőben játszani.
Igen, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy egy felnőtt világbajnokságon, ha valaki rácsban játszik, akkor az egy kicsit olyan figyelemfelkeltő, hogy egy ilyen fiatal ember mondjuk hogy kerül oda egy felnőtt válogatotthoz. Tehát ez egy jó jár. Plexibe, ugye mindenki plexibe van, tehát ez innentől kezdve ez nem annyira kirívó, de így, hogy ő rácsban játszik, azért ez egy kirívó jel ebből a szempontból, figyelem felkeltő.
Én éreztem is, hogy utaznak rá, hogy megmutatjuk a fiatalnak, hogy milyen az a felnőtt mező. Nem érezted ezt a világbajnokságon egyik másik ellenfélnél?
Lehetett ilyet észlelni, vagy lehetett észlelni ilyet, én nem gondolom, mert biztos, hogy azért megráncigálta egy-két öregebb játékosnak a bajszát ebből a szempontból. Hát azért jó fizikummal rendelkező játékos, tehát azért nem tudom, 180 pár centi, meg azért 85-87 kiló körül van, tehát azért egy jó fizikum, jó felépítésű játékos 17-18 éves kora ellenére, azt gondolom.
És még gondolom, növésben van még, izmot biztos pakoltok még rá, és hát lehet, hogy még néhány centiméter magasabb is lesz. Nos, hát beszéljünk róla, hogy kezdte Domán ezt a pályafutását? Tudom, hogy már a nagyszülődnek is köze volt a jégkoronghoz, ha jól emlékszem, édesapjának is köze volt, tehát olyan természetes volt Dománnál, hogy ő is jégre kerül?
Hát én azt gondolom, hogy igen, hát itt az egész család azért jégkorongos vizeken nevezett nagyon sokáig, és a mai napig, tehát az apuka ugye Szongott Kristóf van a mai napig edző, az utánpótlás válogatottban vállal szerepet a kisebb korosztályban, tehát azért én azt gondolom, hogy ott az egész család, hogy ott az unokatestvér, a Szongott Döme, ő is hasonló kaliber, ő fiatalabb, vagy idősebb egy évvel, ő is korosztályos válogatott, tehát azért én azt gondolom, hogy a család az nagyon markánsan benne van a jégkorongban, úgyhogy más nagyon sportot nem is lehetett volna nagyon találni, én azt gondolom, mint a jégkorong.
16 évesen, ha jól emlékszem, akkor hívtátok be először talán a pozsonyi világbajnok, a olimpiai selejtező környékén. Hogy figyeltetek fel erre a nagyon-nagyon szemtelen fiatal emberre?
Hát ugye a Mogyi, a Majoros Gergő volt az, aki összerakta ezt a bő keretet, és aztán meghívást kapott a kempre, és tulajdonképpen ott minket azért meggyőzött. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mi adtunk neki egy szanszot, egy lehetőséget, és ő ezzel maximálisan élt. És azt mondtuk, hogy őt érdemes tovább vinnünk ebbe a programba, és olyan lehetőséget adni neki, amivel ő esetleg tud élni a későbbiekben, és egy löketet tudunk neki adni ebből a szempontból. És úgy néz ki, hogy ez kifizetődő volt nem csak a Dománnak, hanem a magyar jégkorongnak is ebből a szempontból.
Mi a különleges ebben a srácban? Tehát mi az, ami most kicsit szakmázzunk?
Nagyon nehéz egy valamit mondani. Szerintem összességében egy nagyon jó, kompakt valami. És fiatal kora ellenére mondom azt, hogy az ő gondolkodásmódja, a hozzáállása a jégkoronghoz, a látásmódja, a intelligenciája, a sebessége, a fizikális paraméterei, azok olyanok voltak, hogy mi nem féltettük őt egy másodpercig sem, mondjuk egy olimpiai selejtezőn közel két évvel ezelőtt. És nem süllyedt el ebbe a mély vízbe, hanem egész egyszerűen benne tudott ebbe lenni, és nem ijedt meg, és fel tudta venni a versenyt. Tehát ebből a szempontból volt ez ilyen lehetőség neki és nekünk is. És mondom, olyan semmi nagyon nagy extra, hogy ő most nagyon erőset tudna lőni, nagyon jól tudna lőni, kilógna a korcsolyázásá, vagy bár, hanem egy ilyen jó overall, egy ilyen minden, egy ilyen jó, nagyon jó kompakt csomag, amivel ő rendelkezik.
Viktor, hasonlít...
És ez egy jó játék intelligencia.
Viktor, hasonlítsuk egy picit össze a Hári Jánossal. Emlékszem, mikor Hári Jani ilyen fiatalon bekerült a válogatottba, akkor mindenki azt mondta, társai azt mondták, hogy még a koronkor is egészen másképp nyúl a Hári János, de egészen más a koronkezelése is. Valami ilyesmi érezhető a fiatal Dománon is?
Inkább karakterében más jellegű játékos. Ő inkább jobban kétirányos, valóban a Hári Jancsinak neki elképesztő keze van. Tehát tényleg olyan nagyon finom érzéke van hozzá. Én nem azt mondom, hogy a Dománnak nem. Mert nyilván csak más a karakterisztikája a két srácnak. És őt én azt gondolom, hogy a Buffalo egy ilyen kétirányú centerként gondolná őt elképzelni, és egy ilyen könnyen adoptálható, a játékrendszerük az adoptálható valaki, akiben látnak perspektívákat az elkövetkezendő kettőkötőjel mondjuk 4 évben.
Mi lehet az útja egy magyar srácnak ott Buffalo-ban? Ugye ő a negyedik, ha jól tudom, aki draftoltak az NHL-be, szuper vasvaj. A negyedik, az első három nem tudott bemutatkozni. Ugye ez
nagyon nehéz.
Dobánt is leteszik ilyenkor egy AHL-be, vagy egy alsóbb ligában erősödni? Vagy van esély rá, hogy esetleg a Buffalo Sabres-nek a nagy csapatánál már szerepet kaphat?
Hát azért én azt gondolom, hogy ő még egy fiatal ember, ebből a szempontból. Most őt meghívták erre a Prospect Camp-re, ami most van egyébként június 29-től júli 2-ig. Itt most megnézik a fiatalokat, összerakják különböző prospect emberkékkel, tehát itt, ha jól néztem egyébként az összeállítását magának ennek a campnek, a Domán a csatárok közül az egyetlen európai, aki Finnországból ment oda, a többiek azok mind ilyen vagy IHL-ből, ugye a farm csapatból, vagy meghívottak, vagy top junior ligákból érkeztek oda, és tulajdonképpen itt most megnézik őket, felmérik, elmondanak nekik tök sok mindent, megmutatják nekik, hogy működik ez az NHL, hogy néz ki ez a rendszer, kapnak különböző útmutatásokat, ami a Buffalo-nak a rendszerében van, kap majd valószínűsíthetően egyéni edzésprogramot, és aztán őket elengedik tulajdonképpen. Július 2-án egy ilyen tulajdonképpen játékkal zárul majd az egész, ahol a scoutok, a megfigyelők, a játékos megfigyelők fönt ülnek, és jegyzetelnek folyamatosan, és majd mindenkinek lesz egy kiértékelő lapja, és ezeken kiértékelik a játékosokat, amiket nyilván majd a játékos is megkap, és ezek szerint ő készül tovább majd valószínűsíthetően Európában, vagy valahol, ahol ő folytatni fogja a pályafutását. És aztán majd remélhetőleg a következő évben is majd meghívják egy ilyen prospect campre, aztán már nem csak a prospect campre, hanem már a következő egy ilyen tényleg egy komolyabb bemutatkozóra, ami majd valamikor ősszel kezdődik. Úgyhogy ez egy ilyen menet. Tehát ők most, én úgy tudom, hogy 4 évre van a Dománnak a játékük a Buffalo-nál, és ők ebben képzelik el, és addig lenne jó, hogyha a Domán mondjuk elérne egy belépő szintű szerződés aláírást, egy ilyen entry level kontraktot, és aztán szépen majd mondjuk az AHL-be be tudna mutatkozni, és az AHL-be pedig oda be kéne tudnia verekednie magát, de hát ez azért egy nagyon hosszú folyamat, tehát ez egy ilyen 2-4 éves történetben kell most, vagy léptékben kell gondolkodni. Tehát most nem, itt most nem arról van szó, hogy most a Dománt leigazolta a Buffalo Sabres, a játékjogát nyilván megvette, de ez nem azt jelenti automatikusan, hogy ő NHL-es szerződést tud majd sajnos aláírni, mint ahogy egyébként az NHL-ben sajnos egyelőre magyar játékosnak még nem sikerült bemutatkoznia, bár de jó lenne, hogyha most ez sikerülne valahogy áttörni ezt a gátat, ezt a falat.
Igen, ez jó, hogy helyre tetted, mert ugye nyilván most mindenki azt hiszi, vagy sokan azt hiszik, hogy október 8-án már a Buffalo Sabres mezében fog pályára lépni, de most hirtelen eszembe jutott néhány srác, akik néhány évvel ezelőtt kerültek be, már 2000 születésüként az NHL-be, Svechnikov, Kapo, Kakko, Heiskanen, meg ilyenek. Ezek szerint azért hátrányt jelent, hogy egy olyan országból érkezik Domán, amely még csak éppen most kezd nem fehér lenni a jégkorong térképen, mert nyilván Svechnikov, Kapo, Kakkónak nyilván más útja volt. De miért van más útja? Mert honnan jöttek, ahonnan jöttek?
Hát más, igen, más környezetből jönnek. Van Én szerintem ez a fajta előítélet, ez tök normális ebben a sportban, szerintem. Tehát, hogy most ezzel nem tudunk mit csinálni. Most ha mi azt mondanánk, hogy most nem tudom, mondjuk adott esetben Sri Lankáról jönne valaki mondjuk vízilabdázni, akkor valószínűleg nekünk is az lenne az érzésünk, hogy hát megnézzük, jó, de hát azért van némi fenntartásunk. De ettől függetlenül nyilván Domán már Finnországban van jó pár éve, és ott edző, vagy edződik, és az lett volna idézőjelben a jó, hogyha minél hamarabb ugye ő felnőtt szinten játszik, ezért is volt ő, számunkra is prospekt már 2 évvel ezelőtt, és hogy ezt jól látta ebből a szempontból, hogy ebből muszáj energiát és időt fektetni a válogatott szempontjából, hogy őt megtoljuk, és ezáltal nem csak a Dománnak, hanem a magyar jégkorongnak is esetleg ki tudunk nyitni egy olyan ajtót, ami a következőben majd, hát ha a következő generációnak egyszerűbb lesz majd oda kerülnie, akár csak egy ilyen development campre, mint ahol most a Domán van. Vagy egy draftra például.
Milyen magánember Domán? Olyan tisztelettudó fiatal srác, vagy olyan igazi vagán gyerek?
Abszolút. Tehát ahogy a jégen viselkedik, nem gondolná az ember szerintem, hogy a magánéletben is ilyen. Szerintem egy nagyon tudatos, céltudatos, szerény, nagyon alapos és kitartó fiatalemberről van szó, okos, ügyes, és a jégen viszont egy kicsit, hogy mondjam, tehát látszik az a dörzsöltség, az a fajta dolog, nem ijed meg semmitől, nem ijed meg a kihívásoktól, hanem próbálja ezeket mind magáévá tenni, és az összes edzői utasítást azt egész egyszerűen így magába szívja, és próbál a szerint játszani, és ez az ő elképesztően nagy erőssége.
Említettük, hogy még csak a napokban töltötte be a 18-at, de már évek óta Finnországban játszik. Gondolom nem egyedül él egy távoli országban. Ilyenkor megy vele a család, megy a jégkoronghoz kötődő apuka? Vagy hogy él Domán?
Hát nem mondom őszintén, hogy ilyen részletekben én most ezt nem tudom pontosan, hogy ő most egyedül van, de amikor egy fiatal srác kiköltözik, mondjuk Finnországba, 15-16 évesen, akkor általában igen, mennek vele a szülők, próbálnak valami iskolát is mellé tenni a dolognak, és hát ugye azért ez utána, amikor majd szintet tud lépni valaki, és tényleg egy ilyen komolyabb finn bajnokságban, finn csapatnál tud lenni, akkor a szülők elengedik a kezét, és onnantól kezdve pedig bekerül magába a rendszerbe, és akkor az iskola mellett a jégkorong lesz az egész, és ez egy nagyon jól felépített rendszer, csak úgy, mint a svédeknél, vagy akár a cseheknél ebből a szempontból, úgyhogy ez egy ilyen nagyon erős kultúra, ez a finn kultúra, pláne ami az utánpótlást illeti, és ezt hát látjuk a számokban is azért.
A világbajnokság az egyik legemberibb jelenete volt számomra, amikor Domán megszerezte az első gólját a VB-n, és a rutinos csapattárs Galló Willi megmentette neki a korongot, és elcsort azt a korongot. Remélem megkapta Domán, és eltelt emlékbe.
Megkaptad?
Jó. Annyira bájos jelenet volt, hogy a Willi odament, és első dolga az volt, hogy megmentse azt a korongot, hogy mostában úgy őriznek, mint mindenféle kincseket, mert nem lehet más, olyan érzékelők vannak a korékban. Jó, akkor ezt eltette emlékbe, és akkor lehet, viszi magába.
De ez nagyon jó, hogy ilyenek vannak, mondjuk, hogy ilyen a csapatkultúránk, hogy az idősebbek figyelnek, pláne mondjuk egy Galló Willi, aki szintén egy ikonikus, emblematikus figurája a válogatottnak, és ugye ő is külföldön kergeti, nem is akármilyen szinten a korongot, és mondjuk odafigyel egy ilyenre, hogy ez mondjuk a Dománnak mennyire fontos lehet, hogy élete első gólját szerzi, és valaki legyen olyan, aki ezt a korongot neki félreteszi, és ez tök jó, mert ez azt jelenti, hogy őket ez érdekli, hogy mi történik mondjuk a fiatalabb generációval, és hogy jó példák legyenek ebből a szempontból. Úgyhogy ez jó, ez nekünk is szemet szúrt egyébként a világbajnokságon, és ez egy fontos, és ez egy kulcsa ami filozófiáknak egyébként.
Igen, ez egyetlen kérdés, hát a válogatott szempontjából viszont lehet, hogy elveszítjük a Dománt, hogyha komoly tengeren túli karriert fut be, mert akkor nem tud hazajönni a világeseményre. Ezen gondolkoztatok már, hogy már fiatalon pótolni kell őt?
Hát ennyire előre azért nem futottunk, de bár ilyen problémáink lennének, hogy mondjuk nem tudjuk a Dománt hazahozni, mert éppen a Buffalo-val, hát ugye a Buffalo is most hosszú idő után jutott be a rájátszásba végre, és most azért ott nagyon jó irányba haladnak a dolgok, úgyhogy én kifejezetten örülök annak, hogy a Buffalo az, aki elvitte az ő játékjogát, mert ők most nagyon jó irányba haladnak az egész franchise ebből a szempontból, és még egyszer mondom, bár úgy lenne, hogy nekünk problémát jelentsen az, hogy a Dománt ne tudjuk hazahozni adott esetben mondjuk 2-3 év múlva a világbajnokságra, mert az két dolgot jelent. Egy, hogy mi még az A csoportban szereplünk továbbra is. A másik maga az, hogy a Dománnak befutott a karrierje.
Na hát, így legyen, ezt kívánjuk Dománnak, ezt kívánjuk Tokai Viktornak, hogy fejfájást okozzon nektek, hogy Domán nem jön haza. Köszönöm szépen Tokai Viktornak, a válogatott, jégkorong válogatott edzőinek, annak, aki játékosként több mint 20 évig volt a magyar válogatott tagja, hogy rendelkezésünkre állt. Szervusz Viktor!
Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek kitartást, és maradjanak árnyékban, és igyanak sok vizet.
Irigylünk téged, aki vízparton vagy. Irigylünk téged, használd ki a következő órákat. Szervusz!
Rendben, köszönöm szépen, viszont hallásra, legjobbakat!
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Shined upon her head. And we were trying different things. And we were smoking funny things. Making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle. Not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long.
Termékmegjelenítést tartalmazott. az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2026. június 30-án Nemzeti Sportkör itt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a bizonyos június 30-a azért nagyon-nagyon fontos a magyar labdarúgás történetében, hiszen az én értékítéletemben a magyar labdarúgás, a magyar labdarúgó válogatott történetében a legnagyobb sikert ezen a napon aratta a magyar válogatott, amikor világbajnok elődöntőn hosszabbítás után legyőzte Uruguay csapatát 4-2-re. No de vajon hova teszik a vendégeim, a beszélgető társaim ezt a sikert a magyar labdarúgó válogatott történetében? Szegő Tibor, rádiónk műsorvezetője, Spiller István, az MTI munkatársa, illetve Bobori Balázs, a Nemzeti Sport újságírója. Szóval nektek hanyadik helyen van a magyar labdarúgó válogatott siker történetében ez a bizonyos Uruguay elleni világbajnoki elődöntő?
Ma hallottam, azt hiszem a te műsorodban.
Mindenki
a
közvetítést, és annyi érdekesség, hogy bár ebben az időjárásban nem szoktam letekerni az ablakot, de most mégis valamilyen oknál fogva letekertem, és mellettem a pirosnál várakozó egyik autó, szintén, ő viszont a jobb oldali ablak tekerte le, és amikor a gólt kiáltotta a kommentátor, akkor így átmutatott nekem. Nem van!
Úgyhogy nem mondtad, hogy nyerni fogunk? Van egy tippen.
Fogadhat, hosszabbítás után gyerünk!
Várjuk ki a végét.
Brutál, hogy beszélünk erről a 4-2-es elődöntőről, de hogy a negyed döntő meg a brazilokat vertük.
Igen. De a Brazília még nem volt világbajnok, viszont Uruguay kétszeres világbajnok volt, kétszeres olimpiai bajnok, csak kétszeres
ott is a negyed döntőben 7 perc után vezettünk 2-0-ra, és akkor itt is a végén kaptunk 2-t, ugye a 76-86, és utána a hosszabbításban Kocsis két fejesével. Az is az Lozánban volt, nem Bernbe, mert a döntő meg a negyed döntő volt Bernbe, mert a más országoknak meg az a berni csoda.
Az ugye megvan, hogy aztán a hosszabbítás miatt a csapatnak az állomáson kellett tölteni a fél éjszakát, mert vonattal kellett volna visszatérni, ez valami egészen döbbenetes. Ugye az ötödik világbajnokságról beszélünk, most a 23. zajlik. Az, hogy a világbajnoki döntőbe frissen bejutó csapatnak a tagjai üldögélnek a lozanni állomáson hajnali 2-kor, 3-kor is várnak a berni gyorsra, vagy a berni személyre, vagy a...
Egy nagy kérdés van. Nyitva volt-e a büfé?
Hát igen, ez jó kérdés. És ráadásul VB döntő előtt nem tudom, hogy három
napot. Sajnos itt volt.
Ismerhat még
éreményét. Valóban, hogyha tényleg ebből a szempontból nézzük, hogy felvetetted, hogy osztályozni, akkor tulajdonképpen ez a legnagyobb, amikor győztünk, ez a legnagyobb fontosságú győzelmünk, amit arattunk, hiszen VB döntőt sajnos nem tudtunk. Igen, ebben teljesen igazad van. Én ezt a meccset így, a fiam, amikor igazolt labdarúgót, kapott egy ilyen videót, amin ez a meccs is rajta volt, és akkor döbbentem rá, hogy ugye mindenki, úgy nőttünk fel, hogy akkor a Berni döntött aranycsapatnak nyerni kellett volna, de közben előtte volt egy brazil, meg egy Uruguay verés, és akkor már rajta volt a videón, és akkor mondom, akkor megnézzük. És akkor tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó, hogy feldobtad ezt a mai napot, hogy június 30-án minek van évfordulója, mert ez egy mai szemmel is egy baromi jó meccs volt, tele izgalmakkal nyilván, sokkal jobb úgy nézni egy meccset, átélni, hogy nem tudod, mert itt ahogy elrontották a végjátékot, tehát hogy hosszabbításba mentünk, és utána ott kell maradni a vasútállomáson, de ennek tükrében, hogy tudod, hogy mi lesz a vége, még jobban. Nem ráveredsz szét a karfáját a karosszéknak.
Szóval nálad lehet első helyen a magyar válogatott történetében?
Lehet. Én a 82-es, szeretem a nosztalgiát, most délelőtt kint voltam anyunál Nagytéténből, felnőttem, Budafok Nagytétény, és ott a 82-86-os VB, nekem az a gyerekkorom két nagy VB-je, mind a kettően ott voltunk. És akkor azóta várjuk ezt a baromi nagy VB szereplést, és el nem tudom képzelni most is, hogy hallgattam itt egyik adásban, hogy marokkóiakat szólaltatunk meg, kettős állampolgárat, hogy mi lenne itthon, ha mi játszanánk egy hajnal hármas, vagy egy esti magyar idő szerint.
Hát Bécsben négykor nyitottak a kocsmák, ugye? Hát a Bécsiek akkor játszották a mérkőzéseket. Bob, a labdarúgó szakíró hova helyezi ezt a bizonyos Uruguay elleni VB elődöntőt?
Nem szeretem ezeket a rangsorolásokat.
Meg nem, most kénytelen leszem.
Ki minden idők legnagyobbja.
Számszerűleg nyilván ott van az elején, mert hát VB elődöntős győzelem. Én inkább visszamennék egy időgéppel, mondjuk egy ilyen kis vidékit, pár százfős faluba, ahol mondjuk egy rádiókészülék volt, és beülnék oda az emberek közé, hogy ezt ők hogy élték ott meg. Hát szerintem akkor tudnám igazán átélni, meg értékelni ezt a győzelmet, és ez egészen elképesztő érzés lehetett ezekben a kis közösségekben. Hát közösségi média hiány nyilván ezek a kis közösségek érték meg ezt a győzelmet, úgy, ahogy egy ilyen győzelmet igazából
meg kell élni.
Itt az a baj ezzel a VB-vel kapcsolatban, hogy ezt a győzelmet, ahogy mondta a Pista is, hogy elhomályosítja a döntés, hogy mennyi minden a magyar válogatott ellen volt. Hát ez csak egyik szelete, hogy a vonatot lekéste a csapat, hát jött az eső, az egész, hogy agyonvertük a németeket a csoportba, és egy nehezebb ágra kerültünk, mert az előző VB két döntősével kellett játszani, Brazíliával, Uruguayjal, a németek meg megverték Jugoszláviát, utána elsimázták az osztrákokat. Utána mi megjátszunk egy hosszabbításos elődöntőt, ami óriási csatot, megnyerünk verekedés az öltözőbe, meg minden, ami ehhez kell. Tehát, hogy szellemileg, mentálisan is kiürül egy társaság egy ilyen győzelem után, és akkor pörögél fel egy olyan döntőre rendesen.
Hogy és ott már 8 perc után 2-0-ra vezet.
Igen.
És előtte 8-3-ra verted a csoportba, úgyhogy be volt kötve a fél csapatnak a szemé, meg hátra volt a másik felének, hátra volt kötve az egyik lába, úgy verted a németeket a csoportba. És akkor elkezd esni az eső.
De július 4-én ne hívd be minket.
Nem is fogja visszajátszás sem adni azt a találkozó, nem is mondom, hogy adásnak a végén.
Játékvezetői tévedések. Tehát, hogyha van, akkor amit tegnap a németek ellen befújtak, azt a Grosics ellen befújják. Ez egyértelmű. Utána a Puskásnak a végén az egyenlítő gólja, ami szerintem abból a felvételből is látszik, hogy nem lesz az az egy felvétel, ami nincs vonalba, még abból is látszik, hogy nem lesz. Tehát, hogy ott minden ellenünk volt.
Nem ide kapcsolódik, de a tegnapi nap eredményei, és amit Bob említett, hogy átjöttek a szomszédok, a 74-es VB döntőt juttatja eszembe, ugye a németek a hollandokkal játszották azt a találkozót, és se a németek, se a hollandok nem fognak ezen a világbajnokságon döntőt játszani, és mi nekünk Ráczkevén volt egy ilyen hétvégi telkünk, és nem volt áram, viszont volt egy tünde televíziónk, és a tünde televízió úgy is működtethető volt, hogy az autóból kivetted az akkumulátort, és rácsippentetted a Tünde TV-nek a két csatlakozóját, és akkor lehetett nézni. És mi úgy néztük ezt a meccset, és valóban a szomszédok átjöttek, nem kellett sámlit hozni, mert a kertbe ültünk a fűben. És gondold el, hát a Tünde TV, most nem tudom, ez a laptop, ez 14-szoros, nagyjából ilyen...
36 centis volt, igen.
Hát, most nem túl nagy.
Az emberek többsége 120-140 centis.
Igen, úgy volt 32, átlója volt annyi. Szóval, hogy csak a tegnapi meccsekről.
Csak az aksi sem volt lemerülve.
Még a tegnapi meccsen beszélünk, azért de mi nem helyezted el ezt a bizonyos Magyarország-Uruguayt a teljét.
Nem szeretem.
Te se szereted.
Nem szeretem ezeket
de ugye én mindig azt mondom, hogy azért ez egy tétmérkőzés az volt. Tehát ugye annyira odáig vagyunk egy barátságos találkozóért, ami nagyon nagy dolog volt természetesen, de azért egy világbajnok elődöntő azért.
Inkább az a szomorú, hogy mi nem tudunk világbajnoki győzelmekre emlékezni. Holott többször is lett volna lehetőségünk.
86-asban.
Igen.
Az az utolsó győzelem.
A hollandok vannak még ezzel így. Ők egyetlenek, akik több világbajnoki döntőt buktak el tőlünk, ugye már szerencsétlen hollandok, és ezen a VB-n sem lesznek világbajnokok. Akkor viszont térnek akkor vissza a jelenbe. Ezt kiveséztük valamilyen szinten, miután azt hiszem, hogy egyre kevesebb élő tanúja van ennek a mérkőzésnek. A szemtanúja szerintem egy se él. Tehát majd már mint magyar szemtanúja ennek a Magyarország-Uruguay meccsnek. Eleve emlékszünk a tegnapi mérkőzésre, és ha már Bob felhozta, Itt arról beszélgettünk, ugyebár, hogy a németeknek volt egy szabályos gólja a hosszabbításban.
Mielőtt bármit
sokak
mondasz,
szabályos.
Mielőtt bármit mondasz, én a nikaraguai nőszövetséget is képviselem ebben a székben.
Igen, azt most azért mondod, mert ugye a VAR-t a Tatjana Guzmán nevű nikaraguai hölgy vezette, a találkozót pedig egy marokkói hármas. Na most azért tényleg a egykori profilabdarúgó, az első osztályi focistához fordulok. Azért ez én kicsit viccesnek és megalázóan kérdezem, hogy egy német válogatott mérkőzését egy marokkói bírói hármas vezeti, akik azért nem vezetnek hétről hétre minőségi meccseket, és hogy egy nikaraguai hölgyet, még egyszer mondom, Tatjana Guzmánt ültetik be a VAR-helyiségbe.
Németes neve van.
Egy VAR-helyiségbe, aki most élt azzal a lehetőséggel, hogy megkapta élet. Ugye azt szokták mondani, hogy 10 perc hírnév mindenkinek jár. Most a hölgy megkapott egy fél perces hírnevet, és ezzel befolyásolt egy világbajnokság sorsát. Nem megalázott a FIFA részéről egy ilyen bíró küldés?
Ez volt Tatjana levele.
Mondja Szegő Tibor, aki a nikaraguai nőszövetséget képviseli.
Mondjuk, én úgy néztem ezt a mérkőzés, hogy nem is tudtam egyébként, hogy ez a hölgy van ott a VAR-szobában. Tehát nem, ezért
a világos engem tudta volna meg, hogyha nem születik meg ez a döntés. Én is utána néztem meg természetesen, ki volt a VAR-szobában.
Mennyire? Tehát itt szerintem PC-nek kell maradni, és maradjunk is PC-nek. Akkor inkább én az egészet nézném. Történtek itt olyan tévedések ezen a világbajnokságon, amikor a VAR vagy nem működött, vagy rosszul működött, de hát ez mindig is így lesz, amíg emberek ülnek és vezérlik ezek a képeket, vagy a képek alapján hoznak döntéseket. Én mindig is ezért mondtam azt, hogy nem kell a VAR, hadd legyen hülye a bíró magában, len a pályán, és akkor legyen az övé a felelősség, meg a két partjelzőé. Tehát tényleg, hogy többen vannak ezek a jó emberek, mint a játékosok. És nem tudnak jó döntéseket,
nem tudnak jó döntéseket
hozni.
A technika az ki tud centizni, voltak olyan lesek, hogy egy centim múlott, hogy les vagy sem. Hát ezt szabad szemmel nem látod.
A les igazán... egyetlen, aminél jó működik a VAR, mert az technika, az széthúzod, mint a célfotót, és addig húzod, ameddig kiderül, hogy valóban a lábkörbe belógott-e, vagy a kész.
Nem befolyásolja szerintem a... Nyilván úgy, hogy igen, de valójában mégsem befolyásolja, hogy a mérkőzés, hogy abból a szempont most a fél méter előre rendben van, de egy-két centi az...
Ez a szabály, de most akkor térünk vissza ez az adott esethez. Ez viszont befolyásolta a világbajnokság
nagyon
sorsát, valamilyen szinten befolyásolta, mert ugye ez eldőlt volna, hogy a legjobb 16 közé Paraguay helyett Németország. Aztán nyilvánvalóan, hogy aztán tovább ment volna
Jó, de még egy hét láz.
Hát ezzel a futballal én remélem, hogy nem ment volna tovább.
Egyetért. Hogy... Ezzel a futballal ne is menjen. Na, mert a Paraguay ezzel a futballal jó helyen
nem.
Van?
Nyilván a Németország akart futballozni, Paraguayban meg akart ölni ezt a mérkőzést. Itt, amikor euró 100 milliós játékosokról beszélünk, és nem egyről, hanem itt azért a németeknél Virc ugye tudjuk, hogy 150 millió eurós játékos, de hát ott van Musiala, ott van Havertz, ott van Sané, nem is sorolom föl, a kispadról is hasonló kaliberű játékosok szállnak be, tehát hogy ezt meg kéne oldani, tehát meg kéne tudni oldani, és a németeket már az Ecuadorán is azt láttam, hogy ezt nem tudják megoldani, tehát hogy nincs meg bennük a tűz, és hogyha most a játékvezetői döntésre kicsit elkanyarodhatok, itt a Németország pont azt vesztette el a futballjából, amiben a legerősebb volt, és az a tiszta szív és erő és a hit, hogy a legnehezebb pillanatban meg tudja fordítani. Hát ugye a Lineker-féle közmondás már nem érvényes. Nem, hát ezt elvesztettük. És pontosan azért, mert teljesen átalakult a német futball karaktere, meg a német válogatott karaktere.
Én erre az egészre azt mondom, hogy tetszettek volna a rendes játékidőben legyőzni Paraguayt, és akkor nincs ez a döntés.
Igen. De hogy mindenki megszenvedett, tehát ha végignézzük ezt a 4 kieséses meccset, mondjuk a kanadaiakat hagyjuk, mert ott
mi szenvedtünk, de nem kicsit, tehát akik néztük, azt a találtam.
De hogy a végjátékba dőlt, és a másik 3 az késhegyig menő volt, tehát vagy hosszabbításba a 11-esektől, vagy tehát a braziloknak is saját magukat kellett kirángatni.
95. perc.
Tehát ez a rész még mindenki megszenved, valaki áldozatul esik.
A brazilok meg tudták azt oldani, a második fél időre felperögtek, és ott nagyon jól futballoztak, tehát én azt mondtam, hogy úgy kell futballozni egy...
Jó futballistáik vannak talán, mint a németeknek, nem?
Jó, csak most összetesz ez a két keretet, biztos, hogy a németek jönnének ki jobbra, nevekre, meg értékre.
A németek?
Persze.
A brazillal szemben?
Hogyne. Ezt megnézhetjük majd. Nem tudom,
hogy
most
60 percig
adatokat.
Egyik nagy se tudott olyat játszani, hogy azt mondod, hogy na, hát ez biztos behúzza ezt a kieséses meccset, az első köröst.
De én pont egy azt mondom, hogy nincsenek már, nincsenek nagyok és kicsik. Összenőtt a mezőny. Ami dönt, az az ösztönös és a váratlan. Amit húzott a Bruno Guimaraes a brazilok ellen, hogy 16-ról nem lőtte szét azt a japán emberhadat, hanem meghozott egy utolsó paszt a Martinellinek. Ja. Tehát, hogy ezt tudja eldönteni. És egyébként ezt Virc is tudja, de hát az ember láthatatlan az utóbbi egy évben.
Az elmúlt órában beszélgettünk Válidi Péterrel, akit én nagyon-nagyon tisztelek, mint szakértőt is, és ő is azt mondta, hogy gyakorlatilag láthatatlanok voltak a németek támadói. Tehát Zanéra azt mondja, nem is érti, mit keresott, én se értem, Haversen se érti, mit keresott, a Wirtz teljesen elszürkült, mióta ott a Németországot. Musiala szerencsétlen, ő a pekes, mert ő nem tud visszatérni a súlyos sérülése után, úgy tűnik.
Van még egy kérdés, hogy miért rogatunk távol 11-est? Ráadásul sors döntő.
Noyer rúgta volna?
Noyer
berúgta a BL döntőben annak idején 2012-ben.
Ez a vége a válogatott pályafutásának.
Ez borzalmas egyébként. Akkor Noyerről beszéltünk egy picit. Tehát itt azért egy...
Nem ő rúgta a 11?
Nem, arról, hogy egy ikonikus játékosnak így kell véget élni a pályafutásának, és ez tényleg szörnyű. Egyébként tökéletesen csinálta, mert az 5. 11-est megfogta, ő tartotta a meccsben a csapaton, tehát az órán. Gyakorlatilag a tenisz nyelven szólva, ha már megy Wimbledon, ugye Paraguaynak egymást követően 3 meccslabdája volt, és ebből 2-szer ő szervált. Tehát csak annyit kellett volna csinálni, hogy egyiket berúgni a kettő közül, vagy...
Ő többet nem tudott.
Igen, tehát utána, hogy miért árukta?
Hát igen, miért árukta 1-2, még egy kicsit visszatérve a Brazil-Japán meccsre, hogy tudni kell cserélni. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy az a Martinelli lőtte azt az egy gólt, amivel tovább lőtte Brazíliát, aki a meccsen végig nem játszott. Későn állt be, a második félidőben valamikor
hát
állt
be. Ismerősnek ilyen szerepen az Arzenálban is átadva cserekítette, úgyhogy tudja ezt kezelni.
Mellesleg ezen, tehát nyerhettem volna egy csomó pénzt, ha marad 1-0.
És akkor még finoman fogalmaztam.
Szerencsi játékról nem beszélünk természetesen. Ellenben beszélünk ezekről a cserékről, mert nagyon érdekes. Számomra a világbajnokság eddigi részének, és a nagy részén ugye túl vagyunk, amire leginkább emlékezni fogok, az a cserejátékosok nagyszerű beállása. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel.
Meg a kapusok. A kapusok? Nekem a kapusok bejönnek most ezen a VB-n.
Nem az Uruguayra gondolsz, igen.
Félbeszakítottalak most.
De ennyi. Csak
már ennyi. Sokkal kapott gól átlag, magék magas.
Ennyi volt. Nem tudom, hogy érzitek. A cselekét beszálló játékosok szerintem nagyon sokat tettek hozzá, és ez egy új futball ezzel az 5 cselével, ugye bár, mert régen egészen más volt a dolog, nem tudom, ez régen 2 lehet a cserélni,
vagy egyet sem. Hármat,
vagy egyet sem, mint 54-ben, igen. Igen. Szóval számomra eddig a világbajnokságon ez a legérdekesebb, ad egy, hogy a cserék nagyon jó szállnak be, ad 2, hogy tényleg a komoly világsztárként érkezett játékosok komoly világsztár teljesítményt nyújtanak. Messi, Holland, Mbappé, tényleg akiktől vártuk, talán még Ronaldo kicsikét.
Dembélé. Vinicius a braziloknál zseniális.
Így van. Vinicius, igen.
Hát olyan,
igen.
Nagyon jól. Nagyon jól kezeli.
Még életében azért nem mondanám.
Mert a felelősség az övé, és nagyon jól kezeli, ezt úgy tűnik, hogy az övé a felelősség.
De látod, hogy alázat van benne?
Ezt mondom, igen. Ezt mondom, hogy ez nagyon jót teszi
ami
neki.
Ami a Reálban ritkán vannak mert rajta.
Mert így van, mert van mellette olyan más kakas is.
Otthon lehet, hogy kibeleznék már, bocsánat, ha nem így viselkedne. Ott azért más. Reálban azt mondják, jó. Nyávogjál, meg hisztiz, meg nem tudom, de itt a válogatottba nem teheted meg. És ráadásul nagy bajba voltak tegnap.
Nem az Ancelotti faktor egyébként. Róla beszélt itt Válidi Péter is néhány perc ezelőtt, hogy ez valami elképesztően jó házasság. Tehát pont a szertelen braziloknak, pont a világ egyik legkeményebb és legnagyobb tudással rendelkező, és egyik legsikeresebb edzője.
De azért tegnap rezgett a léc, ez valljuk, nem? Jól játszottak a második félidőben, és sokan örültek, hogy nem lett hosszabbítás, de ez a japán válogatott egy kicsit fifikásabb, akkor ez, ahogy Tokióban legyőzték a brazilokat hátrányból, most is azért volt egy olyan kártyalapjuk egy 32-es pakliban, amiben ők nyertek volna.
Rezgett a léc?
Nálam rezgett. Tehát, hogy ennyire a végén lövöd. kapuvasról.
Én azt hittem, hogy a japánok nyernek.
Na, akkor ez, de.
Én az első fél idő után azt mondtam, hogy rezeg a léc, és utána az első, a második fél első perce után azt mondtam, hogy itt azért a brazilok meg lesznek.
Csak mikorra?
Igen, megjött nekik, és én pont ezt mondom, hogy itt a japánokra mondott, hogy valami fifika, nincs fifika.
És nem volt ez az ösztön, nincs. Le van írva, ide futsz, és oda megy.
Jellemző a távol-keleti csapatokra, fegyelem, mindent tudnak.
Időben a vonat.
Gyorsabb, fürgék, nagyon sokat tudnak futni, megtanultak mindent a futballról, ami megtanulható, de nincs az, hogy balra nézek és jobbra passzolom. Már bocsánat, ez nagyon leegyszerűsít a dolog.
Egyetértünk, mert ezért nézzük a futballt egyébként, hogy balra nézek, jobbra passzolom. Én semlegesként, nyilván a magyar válogatott ott lenne, akkor abszolút ugrabugrálnék, hogyha futballgyilkos taktikával haladnánk előre
nincs
és előre.
Nincs a vérünkben, a japánoknak minden.
És ők ott voltak ráadásul fizikai paraméterekben is gyengébbek, ott voltak nagyon nagy bajban, hogy a brazilok elkezdték tolni befelé a labdákat a második félidőben. Folyamatosan odaértek a 16-oshoz is, mert jöttek a beadások, és hát nyilvánvaló volt, hogy itt amit Rád Géber László mindig mondta, hogy magasságot azt nem lehet tanulni, itt megérkeztek a brazilok, és hát abból is egyenlítettek beadásból.
És a kapusra még hadd térek vissza, mert az a Suzuki védett, aki azért nem egy bravúrt mutatott be.
Igen.
Ezen a mérkőzésen. Volt dolga, az a nagy kérdés.
Hát ezt mondhatjuk, hogy vicces a prémium széria hát volt igen, most, igen, Suzuki-ból.
Hát igen, mi lett volna, hogyha mondjuk egy Toyota véd.
Igen.
Hát. Vagy Ladányi.
Igen.
Na, gyerek, itt a reklámról.
Majd úgyis lesz hokiról.
Pontot tettem a mondat végére.
Na, akkor viszont én kérdezek, meddig mehet ez a brazil csapat szerintetek?
Én ma azt hittem, hogy most kiesik.
Én elmondom, a VB előtt én Brazíliát tippeltem világbajnoknak. Igen, addig kérdezem, hogy ti hogy látjátok.
Nem nosztalgiázol.
Nem, én megmondom őszintén, én a számmisztikát vettem alapul.
Ja jó, ezért nem nyersz szalottón sem.
Én nem nyerek. Számmisztikát vettem alapul, azt mondtam, hogy 8 világbajnoka volt eddig a történelemnek, ugye a 23. világbajnokság. Ebből egy nem jutott ki. Olaszország beszélünk, maradt 7. Uruguay az életben nem fog nyerni, maradt 6. Anglia az életben nem fog nyerni, maradt 5. És az 5 közül megnéztem ki az, aki a legrégebben nyert. Pontosan látjuk, hogy mindenki 20-24 évente nyer VB-t. Így csinálják az olaszok, így csinálják a németek, így csinálják a franciák, mindenki így csinálják. Most legrégebben Brazília nyert világbajnokság 2002-ben, tehát egy teljesen tudomás alapú a számmisztikát figyelembe véve. Sokáig foglalkoztam ez így. Jó, akkor most bolondnak néztek.
Most áttételesen azt mondtad, hogy Anglia ki fog kapni holnap Kongótól.
Nem, én azt mondtam, hogy majd Brazíliát fogok kikapni a legjobb 8 közül.
Az nagy kérdés nekem, hogy mi lesz, ha 90 perces lesz Neymar.
Uh-huh. Két hét alatt nem lesz.
Nem lesz?
Ez lesz a szerep, amit addig.
Uh-huh. De ez elég, nem?
Lehet, hogy a hosszabbításra behozta volna. Egyébként lehet, hogy a hosszabbításra behoztam volna.
Bocsát, őszintén kilátta Neymart az elmúlt pár évben végigjátszani egy meccset így a körünkből.
Igen.
Én nem, hát az nem biztos, tudjuk. Persze. Jó, csak ez egy VB.
Amit te a számmisztikára mondasz, én a VB előtt azt mondtam, hogy Ancelotti lehet az a faktor, ami miatt a brazilok nem biztos, hogy megnyerik, de hogy messze mennek, és én nagyon-nagyon szeretnék látni egy brazil-argentin elődöntőt.
Igen, egyik állon ugye Brazil-Argentin lehet, a másik
hát, állon meg az angolok, jó, nyilván mindenki beleszólott, mert itt most azt mondjuk, hogy hú, a franciák mekkora esések, azt lehet, hogy kiesnek este.
Na, hát akkor még tekintsünk azért vissza a brazil meccs utáni két találkozóra is, mert ugye már itt két ikonikus csapat esett ki, Németország és Hollandia.
Néhány óra különbség.
Néhány óra különbség, Németország és Hollandia. Ugye már tulajdonképpen el tudta volna képzelni a világ, mind a kettőt világbajnoként is, bár kellett volna hozzá fantázia, tehát kellett volna hozzá egy kis képzelőerő. Németekről már beszélgettünk. Ezek a hollandok örök megfogelek? Tehát az, hogy egy csapat 34 év alatt elbukjon 7 darab 11-es párbajt, azért már sorsszerű.
Ez egyik csapat először kapott ki, a másik meg mindig kikap 11-esekkel. Tehát német-holland. Tehát valahol az te hiszel a számmisztikában, most kiderült, MLD-ason mindjárt fölhívlak. És akkor ott meg nem működik? Tehát ott akarod hinni a számmisztikát, ahol nem számít neked a hollandoknál?
Ja, most arra gondol...
Igen, most be akarlak húzni a csőbe.
Igen, értem, tehát arra gondol...
Tehát az egyik oldaladon szereted a számisztikát?
Nem, én nem azt mondom, hogy szeretem, csak segítségül hívtam a számisztikát. Mondom, azért döbbentes. Egyébként a németekről, hogy ne felejtsük azért el, hogy, hogy szinte napra pontosan most van, hanyadik éve? 50 éve, hogy elbukták a németek az első büntető párbajukat. A bizonyos Panenka, ugye így megtanultuk, mikor itt volt, hogy így kell ejteni, nem ennyel. Antonin Panenka, igen, így kell mondani, ezt megtanultuk a tavalyi év során, mikor itt járt.
Ezt a köznyelvben nem ülteted át, hogy
nem tudom átültetni.
Panenka
tudom,
lesz mindig.
Tudom, mint hogy Ronald Duse lesz.
Igen,
Bevét Duse lesz.
94-ben a Faragóri csak megpróbálta, igen, de nem jött.
Hajdú B. Pistával közösen próbálták, és akkor már egy nem létező, akkor még egy már nem létező rádiónak a reggeli műsorában voltam műsorvezető, és fölhívtam Hajdú Pistát az egyik vonalon, és Faragú Ricsit a másik vonalon, és megkérdeztem, hogy ezt komolyan gondoljátok, és levezették nekem nyelvileg, hogy ez vélhetően ez egy helyes kiejtési forma, és ők megpróbálnak ebből divatot csinálni. Nem jött be. Mint ahogy én is próbáltam elérni, hogy Cody Hakpót Cody Hakpónak mondják, de nem sikerült, mert maradtunk a Gakpónál. Egyébként, hogy micsoda tragédia, és hogy pont ő szerezte azt a gólt, akinek a gyermeke ugye a megszületése előtt meghalt, ez borzasztó. És hogy valóban nagyon komoly lelki erőről tett tanúbizonyságot, akkor, amikor belőtte. Ami helyzet előtt egyébként egy zseniális mozdulat volt, ami azt megelőzte, mert egy már földön fekvő játékos pöckölte még Hakpó elé a labdát, amit ő aztán belőtt. Én is más kimenetelt gondoltam akkor erről a mérkőzésről egyébként.
Ha már nyelvészkedünk, akkor egy apróság, ugye Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport kiváló újságírója, aki gyakran megszólal itt nálunk, és ő ugye vár perfekt portugál nyelvből, és egyszer elmondta nekem, hogy hogy kellene kiejteni Cristiano Ronaldónak a nevét. Hát azt hiszem, hogy Balázst keresztre feszíteni, meg minket is, hogyha úgy mondanánk, ahogy tényleg a portugálok mondják Cristiano Ronaldónak a nevét.
Svéd hokisnál Péter Forsberg. Mondom, kiről van szó? És akkor Péter Forsberg. Mondom, jó, Forsberg, de Forsberg. Igen, nem értettem, hogy kiről van szó, de a labdarúgóknak végig van sokkal de, több.
Hát a vizékorongonoknál az oroszoknak a nevét tudják, ugye hirtelen gondolkodok majd rajta, de a lényeg a másik visszatérve Tibornak a gondolatára. Én meg most már nem is tudom mióta, 20 éve próbálom, mióta németek alumíniumnak nevezik a kapufát, azóta próbálom ezt elterjeszteni Magyarországon, de nem megy.
Nekem a kapufa szó nem jön rá.
Alumínium volt, csak jönnek a dumák, hogy szétforgácsolja. Hát mit forgácsol? Szét a régi kapu fát lehetett szétforgácsolni. Ezt az alumíniumot nem lehet szétforgácsolni. Ki látott már szétforgácsolt alumíniumot? Hát van, de az nem a labda szokta szétforgácsolni, nem megy.
Esztergagy.
Igen, és annak idején ugye furcsán néztek Nézi Jenőre is, ő kezdte, azt hiszem, úgy emlékszem, a kapu vasat, kapufa helyett kapu vasat mondani, és azóta ma már arra nézek furcsán, hogy jégkoromban valaki kapufát mond, mert
senki
az is,
nem.
Úgy
tanultuk meg kiskorunk.
Úgy tanultuk meg az alumínum.
Ne, a játékosoktól meg ezek hallott, hogy óriási kapufa volt. Meg több kapufát lőttünk.
A jégkorongozóktól?
Ma már jégkorongozó. Lehet már még a régi verzió.
Igen. Akkor már
itt.
Na hát a jégkorongról fogunk majd egyébként beszélgetni. Az elmúlt órában Tokai Viktorral beszélgettünk. Arról a fiatalemberről, Szongor Domáról, aki nem akármilyen lehetőséghez jutott, és elmondta Tokai Viktor is, hogy hát ez a lehetőség az még, ez tényleg csak egy ilyen lehetőségecske, majd a Spiller Pista meg fogja nekünk világítani, hogy...
Mert ti szóljatok hozzá, mert lehet, hogy túl szakbarbár vagyok ebbe a témába. Tehát ugyanúgy tegyetek föl olyan hát, jellegű.
Hát, miután te is hozzászóltál a labdarúgó témákhoz, természetesen
Bob
is hozzáfoglalkozik a szódiak jégkoronkhoz, de erről már csak a hírek után fogunk beszélgetni, hiszen egészen pontosan 5 van 2026. június 30-án, úgyhogy a hírek után folytatjuk majd Szegő Tiborral, Spiller Istvánnal, illetve Bobori Balázsral, de még egyszer mondom, csak a friss híreket követően.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Ha van igazán sláger, akkor ez az!
Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendák.
Mondjad.
A Kárpát-medence ezer csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Julian Nagelsmann nem mond le, Paraguayban nemzeti ünnep van. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. Némileg enyhül a kánikula holnap. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Németország és Hollandia is kiesett a 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Brazília egy 95. percben szerzett győztes góllal jutott tovább. A négyszeres világbajnok Németország a rendes játékidőben 1-1-re végzett Paraguayjal, majd végül 11-esekkel búcsúzott. Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, nem mond le a búcsút követően. Még a dél-amerikai országban munkaszüneti nap van. Hollandia szintén 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval, majd ugyancsak 11-esekkel kapott ki. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. Brazília ugyanakkor készülhet a nyolcaddöntős találkozójára, mivel 2-1-re győzött Japán ellen. A VB kieséses szakaszában ma, magyar idő szerint 19 órától, Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, még hajnali 3 órától Mexikó-Ekvádor ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A magyar női junior kézilabda válogatott nem jutott negyeddöntőbe a Csingcsungi korosztályos világbajnokságon Kínában, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. Az újonc Nagy Kanizsa otthonában lép pályára az előző szezonban még élvonalbeli Diósgyőr a labdarúgó MB2 következő idényének első fordulójában. A tavasszal még ugyancsak NB1-es Kazincbarcika a BVSC vendége lesz. A másik feljutó, a Gyirmót pedig a Csákvárt fogadja a nyitókörben. A másodosztály küzdelmei július 26-án vasárnap kezdődnek. Az utolsó fordulót egy héttel később az osztályozók következnek. Ezúttal már csak a bajnok jut fel biztosan az élvonalba. A második helyezett az OTP Bankliga 11. csapata ellen játszik osztályozót. A tabella utolsó két helyezettje kiesik az MB3-ba.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten, Lágymányoson pedig 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőgutát kapott férfit. Kifogyott az autójából a benzin jakabszálláson, és gyalog indult üzemanyagért. 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Végül a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében talált rá, lakossági bejelentés alapján. A kimerült középkorú férfit a rendőrök azonosították, a mentők kórházba vitték. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért délután és este több elővárosi járat kimarad. A Mavinform szerint elsősorban az S36-os, Z30-as, S40-es és Z42-es vonatokat érinti a fennakadás. Nem közlekednek egyes szerelvények például Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba. Pusztaszabolcs és Százhalombatta között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Tovább melegszik a Balaton vize. Tegnap Keszthelynél a felszíni víz hőmérséklete megközelítette a 33 fokot. A múlt hét óta egyre vastagszik a meleg vízréteg. Szigligetnél például már egy méteres. A közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál is különösen meleg a víz, de egyelőre nincs fokozott algásodás.
Közlekedés.
Baleset történt a 441-es főúton Kecskemét és Nagykőrös között. A 24-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már több felé számíthatunk záporokra és zivatarokra. Felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 32-38 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Nemzeti Sportkör 2026. június utolsó napján Szegő Tiborral, Spiller Istvánnal és Bobori Balázzsal, és Spiller Pista már beharangozta, hogy a műsor második felébe ő szeretne jégkorongról beszélgetni.
De is szóljatok hozzá.
Jó, a Tibi és a Bob kezdi, akkor mi a véleményetek Szongo Domán Buffalo Sabres-höz való draftolásáról?
Te végighallgattam Spiller Pista és Virányi Zsolt beszélgetését.
Szombat este a akkor készült.
Szerintem valamelyik ismétlés.
Igen.
És hát döbbenetes dolgokat tudtam meg. Tehát egyrésztről, hogy egy perces csúszásban volt az egész história, mert hogy a menedzser, amikor fölhívta, akkor Domán laptopján még nem látszott, hogy őt draftolták. A másik pedig, hogy amikor átadták a telefont valamilyen igazgatónak, akkor mondta az igazgató Dománnak, hogy légy szíves, nézd már meg az e-mail boxodat, mert oda küldtük a repülőjegyetet. Néhány perccel azután, hogy draftolták.
És Budapest és nem Helsinkibe.
Igen. És hogy holnap, mondta neki, ezt szombaton talán?
Igen.
Holnap 18 órakor jelenjél meg, légy szíves, az edzésen.
Buffalo-ba.
És legyen nálad rács.
És egész.
Őrület. Tehát ez a fajta profizmus, ami elharapózott az amerikai sportokban, az engem egyszerűen lenyűgöz. Tehát az, hogy a mesterséges intelligenciát megkérdezem, hogy hány óra múlva kezd majd esni az eső, az oké. Okay. De az, hogy 2 perccel azután, hogy draftolták, ott van az e-mail boxában a repjegye.
És akkor kell megvenni, hiszen mondjuk egy csapat előbb elvitte volna, akkor az egy kidobott.
Őrület. Egyébként én nekem az a véleményem erről, ugye a harmadik vagy a negyedik magyar születésű, akit negyedik. Draftoltak, igen. Hogy
szuper vasvaj.
Igen, hogy...
Nem. Grosslő. Szabadügynök, hogy ilyen csonya szakadom
el. Annak van, én tiszta szívemből örülök ennek, de annak van nagyon igaza, aki azt mondja, hogy itt azért még várakozzunk egy picit. Tehát nem úgy néz ki ez a történet, hogy november 9-én a Buffalo szép színeiben ki fog futni a jégre.
A New York Rangers ellen, igen, vagy a Pittsburgh Penguins ellen.
Egy olyan lehetőség kapujába került, amelyel őneki élnie kell. És nekem, látva az ő játékát, most az elmúlt most már 2 éve? 4 éve? Nem is tudom pontosan mióta a figyeljük.
Talán kerül. Az olimpiai selejtező óta pozsonyolta.
Igen, Káposztás Megyeren, hogy ő élni is fog ezzel a lehetőséggel, azt gondolom.
Pista lehet, hogy megerősít, de szerintem biztos. Még az sem garancia
hogyha ő mindent megtesz, jó, hát még ez sem garancia, hogy ő bemutatkozhat az NHL-be, mert iszonyatosan nagy a verseny, óriási szerencse is kell, ugye magyar játékos még nem lépett végre az NHL-be szerintem.
Az, hogy Vas Jankó második kör, második hely, igen. Ő nem tudott.
Igen, ő nem mutatkozott.
Már
őt
vitték volna, és mindig egy másikat hívtak föl a farmligába.
Levi 9 vagy 10 meccsen bemelegítettük,
a padon. Igen. Tehát ott az adott kapus megsérült volna, rosszul teljesít, akkor a Levente beállhatott volna tét meccsre. Előidény meccs sem volt a Levének, meg a Jankónak is. Grösülnek nem volt. De mondja tovább.
Én csak annyit tudok erről a srácról mondani, hát én most már ugye viszonylag kívülről nézem ezt a sportágat, tehát...
De érződik, hogy csak... szereted. Hát a Fehérvárról anyagokat.
Persze,
hát
mindenki szereti a hobbit.
Ugye 12 évig
írtam. De nem írtam. Határolt, nem. Tehát én imádom azokat a kollégákat, akik így rajta tartják a sportág ütőjelének.
12 évig írtam ezt a Fehér megyei illatnál, ezt a sportágat. Ott azért akkor volt a Dunajváros és Zalbován aranykorszaka, még egy darabig párhuzamosan azért még futott. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy nekem azt tetszik ebbe a srácba, hogy ez nincsen betolva. Tehát, hogy idejött tinédzserként, tiniként, már tavaly is szenzációs dolgokat csinált idén meg azt mondom, hogy az a gólya, azt ennyi idősen nem nagyon szokták át csoportos VB-ken ezt meghúzni. Tehát, hogy nekem ezek a karakterjegyek mutatják azt, hogy odaérhet a végére, de én nagyon-nagyon óvatos vagyok ezzel, mert ez nem szabad, de terhet rá se pakolni, akár a sajtó részéről, vagy a közvélemény részéről.
Pakolhatsz rá meg kritikákat, jó esetben ezeket nem is olvassa.
Hála Isten!
Sennyi.
Mit várhatunk, Pista?
Hát az, hogy most...
Nyilván mondotta a Tibi is, hogy nyilván nem fog december 8-án
Pittsburghbe pályára lépni, vagy Los Angelesnek hibátlan rálátás és megérzése van. Itt még egy komoly fejlesztés. Ezek akik az első körbe kelnek el, ugye az ötödik körről beszélünk, és hétkörös a draft, tehát egy csapatnak 7 dobási lehetősége van. Az első körös gyerekek, és azonban is az első 15, azok ilyen akcelerált gyerekek. Tehát azok kifejlett példányok, és a legtöbb esetben már ezek a gyerekek be tudnak mutatkozni egyből az NHL-ben, nem egy Erste ligába, hanem egy NHL-ben, ahol minden cserébe olyan hátvéd áll veled szembe, hogy azonnal melporos kapsz, ha kicsit próbálsz ott terelgetni jobbra-balra. Tehát itt a Buffalo honlapján is az van, hogy tehát nem is egy külső szemlélő ír, vagy szól hozzá, hanem hogy valószínűleg neki a legtöbbet a fejlődésem az jelentene, ha maradna ott Finnországban, de ugyanakkor annyival lesz előrébb, hogy most már egy buffalói stáb is mögötte áll, aki látja a hiányosságait, próbálja terelni majd a centerjátékát olyanra, amilyenre a Sabresnek a adott vezetői kérik, hogy bármikor bedobható legyen. Nem NHL szinten, az NHL-ben is 3 szint van, tehát van egy farmliga, East Coast-nak hívják, van az AHL, most így magyarosan mondom, és még csak utána van az NHL, és pluszban megtehetik európai gyerekekkel, hogy azt mondják neki, hogy játsszál akkor a finn élvonalba. És nagyon érdekes a Domán helyzete, mert neki felnőtt meccse egyedül csak a magyar válogatottban van. Finn felnőtt élvonalban nem játszott. Tehát nehogy már egyből a egyesből ötösbe tett a kocsit. Nem. Megölnék. Tehát talán most mindenféle táborokon fog részt venni. És olyan szakemberek kezek között lesz, akik garancia arra, hogy biztos fejlődni fog, plusz neki még bele kell tenni a munkát nyilván, tehát nem fog az menni, hogy csak edzek vele, de neki kell ez a plusz is. Ez viszont ez a faktor meg abszolút benne van, hiszen 3 éve úgy döntöttek a szüleivel együtt, hogy akkor menjen ki. A magyar KS és az Újpest felhozta olyan szintre, hogy 15 évesen ki tudott menni, és akkor ott van sokkal jobban szem előtt. Arról nem beszélve, és ezt talán nem is nagyon hangzott el, hogy a Buffalo-nak a főigazgatója, nem szerettem azt a szót, a general manager, finn. Tehát biztos, hogy a finn hálózata a Buffalo-nak, vagy az északi, úgy mondom, erre a Buffalo-nak volt 1-1 svéd kiválasztottja is. Tehát az a régió, az nagyon le van fedve, és ha Most mindenki, aki esetleg kritikát fogalmaz meg, sokkal jobban a Buffalo-i stáb, sokkal jobban ért ehhez, mint mi itt bárki. Még akár szurkoló vagy szakember is. Tehát ha látják a Dománon, hogy ezt vagy azt kell fejleszteni, az első három lépését, amikor el kell indulni a koriba, merre forduljon, tehát a jobbra-balra néz, merre adja, fonákkal kell kilőni, vagy tenyeressel. Ezeket mind sokkal jobban látják, és most ilyen szakmai stáb is mögötte van. El fogja dönteni a Buffalo, most van egy úgynevezett fejlesztőtábor, development camp, utána van a prospect camp, már a ilyen titánoknak, de ez is most nyáron, ott már játszanak más klubokkal, más NHL-es klubok prospektjeivel, ígéreteivel meccseket, ott már kijön az, hogy mert most edzésen virgontkodsz, de meccsen megnézik a te hoki IQ-dat, és utána még mindig vissza lehet hívni a felnőtt táborba, a úgynevezett main campbe, a főtáborba, és utána eldönti a Buffalo, hogy ezen jegyek edzésmunka, edzésen kívüli munka, és mondjuk felkészülési meccsek alapján, hol lesz neki a legjobb helye. Ezt megbeszélni majd a finn klubjával, nyomjátok tovább a juniorba, de ha már tudjátok, akkor vigyétek be a felnőttbe. Vagy azt mondja a Buffalo, hogy baromi jó, már most aláír vele egy szerződés, mert most csak jog van a Buffalo-nál, azt mondja, hogy olyan teljesítmény nyújt, hogy fú, csorog a nyálunk, most aláírnak vele egy úgynevezett bevezető szerződést, ez az entry level contract, bocsánat, ilyen angolul kell mondanom. Tehát ez mindenkire ugyanaz, az 1/1-es draftra is ugyanilyen szerződés van, bér maximummal, meg minimummal, és akkor már a Buffalo mondja meg, hogy akár ebbe a hármas osztatóba, amit mondtam, ezt az East Coast AHL NHL, vagy marad Európába, vagy ha tengeren túli ligában, pályaméreteken akarja játszatni, akkor meg azt mondja, hogy menjen el egy kiemelt junior, csúnya szóval major junior ligába, oda meg tavaly választották ki egy kanadai csapathoz. Tehát egyre több lehetőség nyílik meg előtte, egyre több és egyre nívósabb edzők keze között fejlődhet, és az, hogy ez egy kimutatás, tehát nem is a kritikusoknak adok táptalajt, és nem is a dicsérőknek. Ötödik körből eddig, aki elkelt ötödik körbe, nem lejjebb, nem följebb, annak a egy harmada játszott minimum egy meccset. Ötödik körös elkelteknek. Legalább 100 meccset 14%-a játszott a valaha elkelt ötödik körösöknek, és 500 NHL meccs fölött, tehát stabil NHL-es játékos, mert a 100 meccs az mondjuk 2-3 szezon, néha fölhívnak, leküldenek fel, az 3 szezon. 500 fölött az meg minőségi NHL, megtámogatott nyugdíjjal életed végéig, abból pedig 4%. Az ötödik körösöknek. Ez egy statisztikai mutató. Első körösöknek nyilván impozánsabb százalékaik vannak, de az összes draftolt gyerek közül kb. A fele mutatkozik be. Én dolgoztam egy cseh sráccal, kapus, ötödik körbe kelt elő is, most a cseh élvonalba játszik, a Farm Ligáig jutott. Vagy amikor mondtad előbb a Vaj Ádám nevét, őt nem draftolták, mert a korba kiesett, ő egy nagyon jó szentpéteri vérvével be lehet kerülni az NHL-ben, nem draftoltanként, hanem úgynevezett szabadügynökként, és akkor a Vajnak volt így NHL-es szerződése, de ő is a Farm Ligáig jutott. Tehát oda már el tudott menni a Minnesota-nak a táborába, de a Vajd úgy döntött, hogy akkor ő kezdjen lejjebb. Aztán utána, mivel 3 évig vagy 2 évig nem kezdett vele, visszajött Európába.
De van jó hír is ezzel kapcsolatban, mert hogyha nem történne semmi, Domán annyira fiatal, hogy jövőre is draftolható. Igen. Még. Tehát egy év múlva is.
De egy év múlva nem, ha 2 éven belül nem ír alá a Buffalohoz, akkor lehet draftolni. Tehát a Buffalo-nak most 2 évig stopper elindul. Tehát túlkorosként egyszer még lehet. Például aki most nyert Stanley kupát az Andersen a Carolina-val, őt 2-szer draftolták azt a kapust.
Csak egyetlen, és hozzak egy másik sportákból egy hasonlatot, hogy magyarként szerintem mennyire nehéz betörni ezekbe a major league-ba, ugye Hanga Ádám. Hanga Ádám évekig a San Antonio Spurs draftolt játékosa volt. A pályafutása csúcsán, mondjuk 10 évvel ezelőtt a Baszkóniából igazolt a Barcelonába, ahol az év, vagy a Euroliga legjobb védekező játékosa lett. Euroliga 4-es döntőket játszott, aztán a Real Madrid a Euroligát nyert. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy Európa klasszis volt ő a pályafutása csúcsán. És sokkal gyenge, a Spurs nem volt a csúcson, nagyon, tehát akkor éppen a rosszabb, és sokkal rosszabb játékosok játszottak abban a Spursben, mint az Ádám, és egyszerűen nem kapta be, nem kapta be az esélyt.
És a Dávid Kornél se draftoltként jutott be, nem szabad ügynökként.
Igen, tehát, hogy én abban bízom egyébként, hogy valaki még ebbe a bizniszt is esetleg meglátja, hogy az első magyar, és akkor egy kis hype-ot erre föl akar építeni a klub, hogyha még, de nyilván figyelj, ez kell.
A svéd, finn, orosz, tehát mindenkit, még az orosz hokisok nem jöhetnek vissza a nemzetközi szintérre, az NHL vígan viszi el a fiatalokat.
Svecsinyik volt olyan örömmel nézte, mikor bemulatkozott, és még most Stanley Kupa
győztes lett. És most a drafton is rengeteg orosz el kell, úgyhogy ez egy... Az NHL erre nagy évbe tesz, hogy így fogalmazza.
Hangáról. Hanga szóba került, néhány perc múlva egy beszélgetést hallatnak itt a Nemzeti Sportrádióban Hanga Ádáma, és akkor vissza
a zsinkoronkhoz. A szerkesztettség látszatát keltjük.
Igen.
Akkor nem lőm
le,
hogy...
Te nem tudtál.
Igen, nem tudtam.
És tényleg az lesz, hogy egy beszélgetés Hanga Ádámmal, igen.
Hát akkor nem lőm le, hogy mi miatt lesz ez a beszélgetés. Nagyjából arról lesz szó, hogy vélhetően elmondja, hogy hol fogja befejezni a pályafutását.
Így van.
És akkor már hallgassuk meg azt
Na, hát most erre én is kíváncsi vagyok.
Na, így is van, maradhatok, viszont még visszatérünk vissza tényleg Dománhoz, Szongo Dománhoz. Minek, tehát mi a csúcs, minek örüljünk, ha négy év alatt, ha két év múlva aláír egy szerződést, ha a négy éves cikluson belül mondjuk pályára lép 10 NHL meccse, ez
hogy bemutatkoznak az NHL-ben, például egy NHL szerződés kötne, és először mondjuk Formliga, és akkor oda kell az a szerencse, amiről már többen beszéltünk, tehát ha megy a nagy csapatnak, és kevesebb a sérülés.
20 éve nem megy.
Most még eljutottak a playoffba, és két második körbe megállva, de eddig a Loser FC
volt. Utalált Miroslav Sátánnal volt jó talán a Buffalo.
Hasekkel döntősök voltak, de az is az előző évezredben volt, már 99. Igen. Nyomja tovább, nyilván csukja be a fülét. Van szerencsém több olyan játékossal itt tartani kapcsolatot, akik közül az egyik már Stanley Kupa győztes, neki nincs mobiltelefonja évközben. Tehát minden külvilág ki van zárva. Tehát az édesanyja akar vele beszélni, akkor a feleségét hívja, vagy a klubot.
Te hogy tartod vele a kapcsolatot?
Hát úgy, hogy küldök, és akkor vagy a
feleségét. Ja, neked felveszi. Neked felveszi.
A feleségének tudok írni.
Értem.
Hogy akkor most például jövőre meg akarom őt hívni, de ennyire, és csak nyáron, amikor motorcsónakozik, akkor van bekapcsolva a mobil, amit semmi. Mert azt mondja, mindenki...
De meg azért nem hallja.
De
mindenki baromi okos. Tehát a közösségi média baromi okos tud lenni. Úgy olyan emberek fogalmaznak kritikát, akik lehet, hogy korcsolja se volt. És akkor mit keres itt egy magyar, vagy ki ez, vagy, de nem feltétlenül magyar, hanem itt egy magyar hokis hogy kerül ide. Hát úgy, hogy ő már három éve Finnországban játszik, és van egy álma. Kopitár, és akkor miért, de sajnálj, szlovénnek tartsam, nem? Hát elment Svédországba, kinőtte magát, két Stanley kupát nyert a Los Angeles-re, tehát ebből a régióból egy-egy ilyen hokis betörhet.
Nyilván egy helyszkan ennek, vagy egy kapukákkona, könnyebb volt Finnországba betörni,
de nincs erre. És ha megnézik, és akkor ez volt egy azonnal, de inkább ha egy a közel azonos szintű játékos van, biztos, hogy a nagyobb nemzetbelit visznek el, és azt mondják, hogy igazából az, hogy a junior válogatottunk most csak div 1 A, és úgy, hogy volt div 1 B, az nem segítette a fejlődést. Az igen, hogy mondjuk a felnőtt válogatottba bemerték dobni akár a VB-n. Szerintem ez nagyot nyomotta itt. És ez az ötödik kör nem egy rossz, tehát nem a lesajnált hetedik kör, mert bocsánat, ha így fogalmazok, mert egy hetedik körnek is örültünk volna. Én is. És tegye tovább, amire van egy álom, ez az ő élete, fanyalgók azok kikapcsolva, akiről tudja, hogy támogatói közeg, arra meghallgasson.
Hát Szongo Dománnak sok sikert kívánunk, és mi egy nagyon pici időnk maradt még a Nemzeti Sportkörben, tekintsünk egy picit előre. Tegnap ugyebár nagy meglepetések voltak a VB-n, a mai nap során Elefánt csontpart Norvégia, így nem tudom, mi lenne a meglepetés, a francia svéden tudom, hogy mi lenne a meglepetés, és a Mexikó Ekvádoron is lesz a meglepetés az előttünk álló három meccsen.
Hát mondjuk, ha a svédek megvernék a franciákat, az engem meglepne.
Tudom, hogy tudom, hogy
nem, Norvég tovább megy, Hollandval megeszik a elefántokat szerintem.
Hát a Norvégok azt hiszem jót tesznek a világbajnokságnak.
Mexiko még volt se kapott.
Norvég jót tesznek rá, szurkolók legalábbis a világbajnokság. Hát kimentek a Times Square-re 30 ezeren, és evérni nem láttak az amerikaiaknak.
Fogalmuk sincs az ilyen jellegű szurkolásra.
Skótok kimentek a baseball meccsre, és olyan őrületet csináltak, hogy megköszönték a baseballsokat, hogy ők még ilyet nem tapasztalhattak.
Ilyen szurkolás, ez
szurga. Na, hát sajnálom, hogy lehet.
Elefántcsontfart. Tehát, hogy az afrikai csapatok milyen erősek ezeken a VB-n, és mindent tudnak a futballról, és fizikailag nagyon erősek.
Egy biztos, ezt a meccset délbe fogják rendezni, viszont Norvég a szerencsére csarnokban. Mert hogyha szabadtéren rendeznék, Dallasban, Texasban, ez Arlingtonban a meccs. Tehát, hogyha szabadtéren rendezték van, akkor szemben elefántcsontban a komoly esélye lett volna. Így Norvégnek van esélye. Hát ez volt a Nemzeti Sportkör 2026. június 30-án. Szegő Tiborra, Spiller Istvánnal és Bobori Balázssal.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. I took a page out of your favorite book. You saw me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me, that ain't for me. I dug my grave. Termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Újabb izgalmas összecsapásokkal folytatódnak a világbajnokság küzdelmei. Este héttől az afrikai elefántcsontpart csap össze az Erling Haaland vezette Norvégiával. Később este 11 órától a kékek, azaz a francia válogatott mérkőzik meg a szívós svéd csapattal. Végül a késő esti programot a technikás mexikóiak és Ecuador összecsapása zárja. A Mexikó-Ecuador mérkőzés éjjel 3 órakor hallható élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Néha is lehet, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám, a spanyol Juventud Badalonától távozó kosárlabdázó még nem tudja, hol folytatja pályafutását, de ahogy elmondta, most várakozó állapotban van, és teljesen kizárja a kosárlabdát. Hanga Ádám az M1-nek nyilatkozott, a riporter Csanádi Kristóf.
Ádám, múlt héten vált ugye hivatalosra, hogy távozol a Badalonától, érzelmes posztban búcsúztál, meg azért a szurkolók reakciója is sokat mondó volt. Hogyan élted meg az előző napokat?
Hát jobban, mint ahogy megéltem az utolsó mérkőzést. Az utolsó mérkőzés, amikor vége lett, akkor azért meg kell valljam, azért leérzékenyültem. Nyilván összegyűlem lett bennem nagyon sok érzés. Azért az utolsó két hét ez nagyon érzelmes volt, mert nem lehetett tudni, melyik az utolsó mérkőzés. Ugye a Baszponi ellen, ugye, amikor ugye a két győzelmig ment ugye a párharc, akkor is a második mérkőzésen, ugye elsőt kikaptuk ott Baszponi, a második mérkőzésen Madrid hozzám, Ricky Rubio mondta, nem tudom, hogy az utolsó mérkőzésünk, de hogy nagyon nagy élmény volt vele játszani, és ott már érzékenyültem még a mérkőzés előtt, de aztán ugye nyertünk, sőt tovább is jutottunk, ugye, és akkor minden egyes mérkőzés az egy ilyen kicsit ilyen tényleg emocionális ilyen hullámvasút volt fölle, de nyilván minél tovább szerettem volna jutni, de aztán végül eljött ugye a pillanat az utolsó mérkőzésnek, amikor ugye lecserélt az edző, akkor tényleg óriási élmény volt, hogy felállva tapsoltak meg ott a Badalonában. Nyilván nagyjából azért már tudta mindenki, hogy nem fogok maradni. Volt egy pár interjúm a szezon során. Ugye úgy alakult az egész helyzetem a Badalonában, hogy én szóltam nekik még azt hiszem december környékén, hogyha szeretnék esetleg velem folytatni a munkát, akkor most lenne egy olyan idei intervallum, amikor le tudunk ülni, és át tudjuk beszélni esetleg a közös munkát a jövőben. Ha nem, akkor sajnos nekem el kell kezdenem ugye olyan döntéseket hoznom, amik lehet, hogy már visszafordíthatatlanak lesznek, és nem fogok tudni akkor már semmilyen választ adni, vagy legalábbis pozitív választ adni feléjük. És sajnos ez így is történt, az ajánlat elég későn érkezett már meg az ő részükről, és ekkor már ugye meghoztuk a döntést azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk hazajönni, és ugye a gyerekeket beírattuk az iskolába itt Magyarországon, valamint nyilván a költözésre készültünk már föl, úgyhogy nyilván ez most már csak egy ilyen formalitás volt, ez a pár nappal ezelőtti úgymond hivatalos elköszönés a Badalonától, ott már ugye tudták mindenki, de hát így is fantasztikus két év volt, és tényleg ahogy te is mondtad, mind a szurkolók által, mind pedig ugye a csapat által tényleg olyan pozitív üzeneteket kaptam, amik hát talán mindennél fontosabbak az összes kupánál, az összes szép mérkőzésért, szép pillanatért, ezek azok a pillanatok, amiért azt gondolom, az ember tényleg azért játszik, és ezt azért jó volt átélni.
Maradjunk egy picit ennél a Valencia elleni meccsnél. Én azért a pályafutásod eleje óta követtem a karrieredet, és hát azon gondolkodtam, hogy nem nagyon emlékeztem olyan pillanatra, olyan momentumra, amikor te így elérzékenyültél volna a pályán. Mi volt ennek az oka, vagy miért volt ennyire különös ez a Badalonai kaland?
Nem volt. Hát talán egyetlen egy volt még, ugye a 2023-as Euroliga döntő, az volt az egyetlen olyan, amikor még sikerült sírnom a pályán, vagy legalábbis ennyire érzékenyülnöm, de ugye az is egy másféle érzések gyűlemlettek akkor bennem. Ahogy mondtam, szerintem ez a két hét így összegyűlemlett bennem. Nagyon sok, a szezon elején nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt nekem. Nagyon nehezen indult el a szezon. Mentálisan nekem nagyon nehéz volt, nem is ment annyira jól a játék. Nyilván már úgy mentem bele a szezonnak, hogy akár lehet ez is. Most már azért elmúlt két-három év, majdnem minden szezonnak úgy mennek az ember, hogy akár lehet az utolsó is. Ennek is úgy mentem neki, de valahogy ez egy picit más volt. Pikantériájában más dolgokat éreztem. És ez nehéz volt feldolgoznom, ez is nagyon érdekes, mert sok emberrel beszélgettem, és mondták, hogy hát jó, hát tapasztalt játékos, igen, tapasztalt az ember, csak az ember egyszer vonul vissza, vagy egyszer van az, hogy az utolsó mérkőzés, és azt ugye nekem is át kell élnem. Úgyhogy a szezon elején kicsit nehéz volt, aztán utána, amikor rendbe raktam a fejemet, és elfogadtam, hogy tényleg ez lehetséges, hogy az utolsó szezon külföldön, vagy legalábbis egy ebben a formában, akkor onnantól kezdve sokkal jobb lett a teljesítményem, és tényleg a szezon második felében azért már nagyon jó teljesítményt tudtam nyújtani. És ez egy kicsit olyan minden, tehát azért nyilván az emberben ott van az, hogy azért ez egy nagyon hosszú út volt, nagyon-nagyon sok olyan negatív és pozitív élménnyel együtt, ami így összejött, és hát nyilván benne van az, hogy tényleg ez lehet, hogy az utolsó mérkőzésem volt külföldön, ami az, hogy azért 2010-ben mentünk ki, ha jól emlékszem, még Márézába, azért ez egy nagyon durva 16 év volt, nagyon-nagyon intenzív, nagyon sok élménnyel, nagyon sok dologgal, és hogyha ez az volt az utolsó, akkor ennek azért egy nagyon szép lezárása volt. Nem tudjuk, hogy ez volt az utolsó, de ha esetleg ez volt az utolsó, akkor ez egy nagyon szép lezárása volt neki.
Ugyan esett az egyébként, ahogyan téged kezelt a spanyol sajtó azután, hogy kiderült, hogy távozol Badalonából, mert azért a világ egyik legerősebb bajnokságáról beszélünk, és te külföldiként töltöttél ott, hát 15-16 évet nagyjából. Azért ezek a reakciók szerintem önmagukért beszélnek.
Így van, nagyon jól esik. Pont amit mondtam, hogy ez talán még minden egyes kupánál és egyéni elismerésnél és csapat elismerésnél talán többet számít, mert mondjuk 10-15 év távlatában lehet, hogy talán valaki arra emlékezni fog, hogy megnyertem az Euroligát, de most hány spanyol bajnokságot nyertem, vagy hány kupát, vagy hány szuperkupát, nem valószínű, hogy fognak emlékezni. Viszont arra, hogy milyen ember voltam, hogy hogyan néznek rám, és hogyan tisztelnek a csapattársaim, a nézők, a szurkolók, a sajtó Spanyolországban, ez mindenféleképpen egy óriási elismerés. Nyilván ebben van is munka, és nem is, ebben a formában nem is igaz, hogy munka van benne, mert igazából mindig magamat adtam, és mindig magamat próbáltam, és tényleg talán ezért is van az, hogy mindenki, amikor elköszönök, akkor ennyire kedvel, mert soha mind a sajtóval is, és mindenkivel, amikor kommunikálok, akkor mindenkit megpróbálok tényleg egy kalap alá venni, és mindenkinek ugyanúgy megadom a tiszteletet, legyen az a szertáros a csapatnál, vagy a GM, vagy az elnök, mindenkivel ugyanúgy beszélek, és én azt gondolom, hogy ez, amit visszakapok igazából, ez a tisztelet, ez a szeretet, amit én megpróbálok mindig kifele sugározni, az, amit én visszakapok. És ez nyilván nagyon jól esik, meg hát, ahogy mondtam is, ez egy óriási dolog, bárhogy is legyen ennek a folytatása.
Az öltözőben való szerepedről beszéljünk, kérlek, amit a Badalonánál töltöttél be, mert azért ez szerintem én kívülállóként úgy láttam, de majd megcáfolsz, vagy megerősítesz, hogy azért merőben más volt, mint korábban a pályafutásod során, bárhol ott voltál te rutinos rókaként, ott volt Ricky Rubio, ott volt Ante Tomic. Milyen volt egyrészt velük?
Mely? Jó volt. Volt egy közös csetünk, az volt a csapat chat neve, vagy Old Guys, ez volt a Old Guys Penya, ez volt a csapat neve, és akkor így hónapra azért megpróbáltunk mindig összehozni egy ilyen találkozót, ahol azért átbeszéljük a csapatnak a dolgait, de leginkább ami főleg a Rikinek az érkezésével ugye azért előtérbe helyeződött, ő azért nagyon-nagyon szívén viseli ugye azért a Badalonának a sorsát, nyilván ugye onnan jött, és az egész klub azért neki nagyon közel áll a szívéhez, és egy változáson megy keresztül, indult el ebben az évben azért a klub, mert óriási potenciál van a klubban. Nyilván ez egy elképesztően történelmi klubról beszélünk, aki még annó Euroligákat nyert, de ugye azt a fényét talán az elmúlt 20-30 évben azért ezt elvesztette, és ezt most szépen lassan szerintem elkezdtük szépen fölépíteni. Tényleg idén azért elképesztő az, hogy az embereket is visszahoztuk újra a csarnokba. Az illúzió, ami volt ebben az évben, az egy kicsit más volt, mint az elmúlt években. Nyilván ez a Rikinek is köszönhető, azért egy ekkora sztár ugye visszajön az NBA-ből, és itt folytatja velünk a játékot, azért ez egy óriási dolog volt. De megpróbáltuk azért ezt is így valamilyen szinten elindítani, és hát nyilván ugye ez is egy olyan feladat volt, ami új volt számomra, az, hogy ugye a fiatalokkal hogyan kell kommunikálni, hogyan tudjuk őket segíteni, hogyan tudjuk őket úgy motiválni, hogy közben azért nyilván néha kicsit erősebben rájuk szólni, de ne úgy, hogy azért nagyon a lelkükbe tapossunk, mert nyilván más generációkat élünk meg, hozzám még máshogy szóltak annó, most azért már nem biztos, hogy ugyanazt a hangnemet meg lehet csinálni, mint ugye mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, de egy óriási élmény volt ez is, és tök jó volt, hogy valamilyen szinten részre se tudtam lenni ennek a badalonai történelmnek, ami szerintem most egy nagyon jó irányba kezdett el indulni, és nagyon remélem az, hogy szóval tudják majd folytatni ezt az építkezést, és egy pár éven belül azt gondolom, hogy ott lehet újra tényleg a kosabb elitében ez a csapat.
54 meccset játszottál le ebben a szezonban, 20 perces átlaggal, hogyha jól számoltam, akkor ez nagyjából 1100 játékperc. Hogy vagy fizikailag?
Jó, köszönöm szépen, ez az érdekes, hogy ugye az elmúlt két szezon volt az a szezon, hogy igazából nem nagyon hagytam ki mérkőzést. Idén egy mérkőzést hagytam ki, mert kiment a bokám, és azt mondtam én, hogy mondom, most tényleg egyet hagyjunk ki már, mert már nagyon sok volt. De nagyon-nagyon jó vagyok fizikailag, tehát hogy tényleg nagyon odafigyelek, nyilván mind a táplálkozásra, mind a kosárban kívüli életre, a prevencióra, mindenre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem az elmúlt tényleg 3-4 évben, és ez talán most igazolódott be, tehát hogy nyilván még ugye amikor a Belgrádban voltam, akkor volt egy hosszabb sérülésem, de az is olyan volt, ami ugye igazából önhibámon kívül volt, tehát nem egy izomsérülés volt, vagy olyasmi, ami esetleg azért, mert nem lennék formában, hanem kaptam egy ütést a térdemre, és egyszerűen nem bírta ezt el a térdem. De tényleg az elmúlt két évben majdnem minden mérkőzésen ott voltam, minden edzésen ott voltam, tehát edzést is csak akkor adtam ki, hogyha az edző azt mondta, hogy jó, most kicsit pihenjél. Úgyhogy fizikálisan én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig tudnám ezt még csinálni. Ami itt ugye nagyobb kérdés, az a mentális oldala. Tehát azt gondolom, hogy az, ami egy kicsit nehezebb kezd lenni számomra, nyilván az edzések. Hát azért edzése már, most azért nem akarok hazudni, edzés azért már nem mindig úgy megyek le, hogy azért a most akkor ma szeretnék 100%-ot beleadni. Tehát azért vannak nehezebb, vannak szürkébb időszakok, nyilván a szezon eleje azért az egy sokkal nehezebb időszak. Persze ezt a februártól nagyon élveztem a szezon, csak hát ugye odáig el kell jutni. Tehát azért az a szezon augusztusban kezdődik, és az ember, amíg eljut februárig, azért eltelik 6 hónap, ahol hideg van, nem annyira jó, nagyon sokat kell edzésre járni, nagyon sok utazás van. Ez a része azért már nehezebb volt. Tehát ez egyértelmű. Fizikálisan nagyon-nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy továbbra is toppon tudok maradni. Ezt a mentális oldalt kell úgy megközelíteni, hogy nyilvánvalóan meg kell nekem találnom azt a motivációt, vagy azt a pluszt, vagy azt a dolgot, amiért nekem még megéri ezt csinálnom. Úgyhogy ez az a kérdés, az ami mondjuk a nagy kérdés, hogy megéri-e majd még a jövőben.
Gondolkodtál már ezen, hogy mi lehet az a motiváció egy ilyen pályafutás végéhez közeledve?
Mindig van. Nagyon könnyen tudok találni bármilyen motivációt. Tehát ha kell, akkor pont az lesz a motivációm, hogy mostantól minden edzésre lemegyek, és aki az én posztomon van nálam 25 éve fiatalabb, azt szeretném minden nap a földbe tiporni. Ezt is tudom motivációként kitűzni magamnak. Csak kérdés az, hogy szükségem van-e még erre. Azt szeretném megvárni, hogy jöjjön meg azzal az érzés, hogy nagyon-nagyon szeretnék újra játszani. És hogyha ez az érzés újra megjön, és azt a vizsergést fogom érezni, akkor egyértelműen az lesz, hogy akkor oké, rendben van, akkor most nézzük meg, hogy akkor milyen lehetőségek vannak. Nyilván közben is mindent meghallgatok, pontosan ezért volt ugye az a kommunikáció az elmúlt időszakban ugye a Badalona felett, tehát ez nem egy visszavonulás volt, hanem elköszöntünk a Badalonától, és most várjuk azt, hogy milyen olyan lehetőségek vannak sportszakmailag. És nyilván ugye utána pedig, ami talán még fontosabb, hogy a családommal hogyan tudjuk ezt igazából működővé tenni, mert ugye nyilván most valószínűleg szinte hazaköltöztünk, tehát most van egy stabilitás az életünkben, ezt nem feltétlenül szeretném felrúgni, úgyhogy most egy ilyen várakozó állapotban vagyok, ahol teljesen kizárom a kosárlabdát, tehát ez egyetlen interjú valószínűleg, amit fogok csinálni most itt az elmúlt következendő 2-3 hónapban.
Köszönjük szépen.
Senkivel nem fog se beszélni, mert nem lesz semmi új, amit szeretnék mondani. Pihenni szeretnék, kikapcsolódni, a családdal lenni, és meglátjuk. Eddig tényleg az a 10 nap, amíg itthon voltam, ezt nagyon élveztem, és meglátjuk, hogy a jövő mit hoz majd.
El tudod azt képzelni, hogy itt Magyarországon fejezed be a pályafutást?
Természetesen, bármit. Tehát, hogy ez mondjuk egy 5 évvel ezelőtt megkérdezel, akkor egyértelműen kizárom azt, hogy én Magyarországon fejezem be a pályafutásomat, de ezt is látom persze, hogyha megjön az az érzésem, hogy szeretnék kosárlabdázni, akkor pont ez a szép az egészben, hogy senkinek nem tartozok semmilyen elszámolással, senkinek nem kell bebizonyítanom, hogy jó vagyok, rossz vagyok, egyetlen egy dolog miatt játszhatok újra, mert én azt szeretném, és azért, mert hiányzik, és azért, mert élvezem még mindig ezt a játékot. Úgyhogy, és ez egy tök jó dolog, tehát, hogy pont a srácokkal, most a fiatalokkal, akiket beszéltem, hogy ez a legeslegszebb része, és ez, amit nekik érteniük kell, hogy szeretni kell a játékot, és addig, amíg szeretik a játékot, addig minden sokkal könnyebb. És hogyha én azért térek vissza, hogy azért játszok tovább, mert én annyira szeretem ezt a játékot, mert hiányzik és szeretném folytatni, hát akkor annál szebb motiváció amúgy nem is kell, mert akkor igazából nem is motivációt kell keresni, hanem csak élvezni kell minden egyes percét, pillanatát annak, hogy még továbbra tudom játszani ezt a gyönyörű sportágot.
Melyik érzés erősebb egyébként most benned? Tehát arra lennék kíváncsi, hogy ami most benned van, az mit mutat előre mondjuk 2-3 hónap?
Hát most az érzésem, hogy elképesztően élvezem azt, hogy itthon vagyok, ahogy mondtam. Tehát az érzésem, hogy stresszmentes vagyok, most egy kicsit pihenek, hogy nem nagyon akarok azon gondolkodni, mi lesz a jövőben, mert bárhogy is lesz, azt tudom, hogy jó lesz. Tehát hogyha ez esetleg egy külföldi ajánlat, és azt kell majd mérlegelnem, hogy akkor hogyan kell megoldani a családdal való mozgást, vagy esetleg én mennék egyedül, vagy lehet, hogy mégiscsak jön az egész család, mert mondjuk egy olyan euroligás ajánlatot kapok, amire azt mondom, hogy ez tényleg sportszakmailag még azért egy óriási kihívás.
Akár az Euroliga is benne lehet?
Természetesen januárig itt van az Euroligának az átigazolási időszaka, ugye, hát rengeteg, nekik aztán most ugye itt mondtad, hogy 50, nem tudom hány mérkőzés, ők megjátszanak majdnem 90-et, rengeteg sérülés van, rengeteg edzőváltás, rengeteg új dolog van. Az is persze, bármi itt van 100%-ig, úgyhogy ez nagyon jó, ez most egy ilyen, és még ilyenem sem volt, hogy ilyen nagyon szabadúszó voltam, tehát ugye mindig én az egész karrierem során tulajdonképpen ilyenkor már szinte szerződésem volt, bárhova is mentem, tehát hogy rögtön aláírtam, talán egy év volt, amikor ugye ez a húzavona volt az NBA-vel, meg ugye a Barcelonás szerződéssel, de hát akkor is tudtuk, hogy hova megyünk, tehát hogy most ki szeretném élvezni azt, hogy nagyon kosabdával nem kell foglalkoznom. Lorán Bandi, menedzser, barátom, ő intézi a dolgokat, beszél az emberekkel, gyűjti az információkat, és hogyha tényleg eljött ez a pillanat, hogy valamilyen szinten döntést kell hozni, akkor döntést fogunk hozni, leülök a családommal, és átbeszéljük azt, hogy mi az, ami a legideálisabb nekem, a családnak, és hogyha tényleg én annyira nagyon szeretnék kosadozni, akkor biztos vagyok benne, hogy a családom nem fog semmilyen akadályt gördíteni elé, hogy esetleg én tudjam folytatni, de most egyelőre tényleg... Hát ez a legjobb érzés, hogy nem kell dönteni, nem állok döntési helyzet előtt, és ez egy tök jó dolog.
Jó látni, hogy ennyire lazán kezdve.
Nagyon imádom, nagyon szuper, nagyon szeretem tényleg ezt. Mindenki, aki kérdezte tőlem, elkezdtem ugye most két iskolát, amit az elkövetkezendő két évben beszeretnék fejezni. Minden igazából a sporttal kapcsolatos, ami igazából sports and business management, valamint az edzőit is szeretném befejezni, amit Spanyolországban csinálok, úgyhogy rengeteg feladat van, ugye most a költözés, az új házzal kapcsolatban, gyerekeknek ugye az iskolába való beiratás, most osztályozóvizsgákat kell tenni a nagyobb lányomnak, szóval rengeteg fronton meg kell felelnem, és most jelen pillanatban a kosarat eléggé hátra soroltam, úgyhogy most az egy ilyen kis parkolópályán van, és meglátjuk, hogy milyen lehetőségek lesznek.
Tavaly házfelújítás volt gőzerővel a nyáron,
két évig. Igen.
Meg ugye a Balatonon töltöttétek a nyarat a családdal. Ebből a szempontból idén nyáron mi a terv?
Így van, most hazajöttünk, most beköltöztünk a házba.
Jó érzés volt?
Nagyon jó érzés volt. Nyilván ezt úgy képzeljük el, hogy persze a ház megvan, a bútorok nagy része megvan, de hát azt tudjuk azt, hogy ugye ez egy ilyen soha véget nem érő projekt, úgyhogy ezt most elkezdtük, és akkor szépen lassan tegnap most pont szőnyeget tudtunk venni, és hát nyilván minden nap egyre jobb és jobb lesz, de hát nagyon élvezem azért. Nyilván ez is az életünkben az elmúlt 16-7 év az arról szólt, hogy azért mindig egy kicsit ilyen átmeneti időszak volt. Annak ellenére, hogy azért nyilván a barcelonás időszakban azért ott már tényleg saját házban laktunk, azért az már sokkal élhetőbb körülmény volt, de hát azért mindig az ember albérletekben lakik, és azért az mindig egy kicsit más. És az, hogy most tényleg végre megköltözhetünk abba a házba, ami azért álmaink ház, amit mi találtunk, ami minden ott van, ahol szeretnénk, azért ez egy más érzés, de hát ahogy mondtam, ez egy soha véget nem érő projekt, úgyhogy minden nap lesz valami, ami újat kell csinálni, kerttel kapcsolatban, stb. Szóval, de nagyon élvezem ezt is, nagyon-nagyon élvezem.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Julian Nagelsmann nem mond le, Paraguayban nemzeti ünnep van. Elképzelhető, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám. Jó napot kívánok, Berelmese vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Németország és Hollandia is kiesett a 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Brazília egy 95. percben szerzett győztes góllal jutott tovább. A négyszeres világbajnok Németország a rendes játékidőben 1-1-re végzett Paraguayjal, majd végül 11-esekkel búcsúzott tegnap éjszaka. Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, nem mond le a búcsút követően. De most hallgassuk meg azt a nyilatkozatot, amit a kapitánya lefújás után tett.
Elképesztően csalódott vagyok. Már a paraguayi góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kispadján.
Paraguayban ugyanakkor érthetően nagy a boldogság, olyannyira, hogy az államfő a dél-amerikai országban munkaszüneti nappá nyilvánította a keddet. Hollandia szintén 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval, majd ugyancsak 11-esekkel kapott ki. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. A hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman így értékelt a kiesés után.
Teljesen indokolt volt, hogy 5 védővel játszottunk ezen a mérkőzésen. Ismerem a játékosaimat és a keret adottságait. A mi játék stílusunkhoz ez illik a legjobban. Látványosan kevesebbet hibáztunk, mint a csoportkörben. Az ellentámadásainkkal viszont nem tudtuk elégszer megbontani a marokkói védelmet, ez pedig ezúttal kevés volt. Az afrikai csapatok taktikailag és technikailag is egyre kifinomultabb focit játszanak. Ennek Marokkó a legékesebb példája. Fantasztikus játék. Játékosok alkotják a csapatukat, nem is meglepő, hogy előttünk állnak a világranglistán. Nem tudom, hogy a jövőm hogyan alakul a holland válogatott kispadján, a következő napokban tiszta fejjel kell átgondolnom, hogyan tovább.
A korábbi magyar szövetségi kapitány Várhidi Péter is nyilatkozott a német és a holland csapat VB szerepléséről.
Nem olyan minőségi válogatottakat tudnak most már létrehozni, akik képesek lehettek volna, szinte mondhatom, hogy világsztár nélkül. Hiszen most, hogyha egy kicsit elemeznénk a futballt, és jobban bele tudnánk menni, hogy milyen stílusú futball játszik ma szerepet, és milyen stílusú futballban találjuk meg a sztárokat, akkor ez nem Németország és nem Hollandia. Eléggé sablonos a játékuk, és inkább csak hát a múltbeli szeretet. Hogyha azt nézzük, hogy Németország hányszoros világbajnok, vagy hogy Hollandiában micsoda sztárok nevelkedtek fel, és ugye VB döntőket játszottak többet is, úgyhogy ebből a szempontból kicsit nosztalgikus a visszagondolás, de a mai válogatottban egyetlen egy olyan játékost nem érzek, aki mondjuk mérkőzéseket képes lenne eldönteni, és mondjuk egy végcélt kitűzni, akár egy döntőbe jutást, vagy egy elődöntőbe jutást.
Brazília ugyanakkor készülhet a nyolcad döntős találkozójára. Gabriel Martinelli 95. percben lőtt góljával a brazilok 2-1-re nyertek Japán ellen tegnap este. A VB kiesése szakaszában ma magyar idő szerint 19 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek, 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, még hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Dárdai Bencénél szóba sem került a klubváltás. A Wolfsburg labdarúgója a felépülése után is eddigi csapatánál marad, annak ellenére, hogy az együttes kiesett a Bundesligából. Dárdai Bence tavaly novemberben szenvedett tércalakszakadást, de reméli a szezon kezdetre felépül. Dárdai Bencével Pál előtt beszélgetett.
Sokat vagyok most már kín labdával, minden gyorsabb lesz most már, aztán remélem, hogy edzőtábor körül be tudok szállni megint edzésbe. rendesen.
És mi az elképzelésed az új szezon rajtjára? Bevethető leszel a legelső tétmeccseteken?
Remélem, de most nem azt nézem, hogy legyek ott az első tétmeccsen, hanem először edzésbe akarok lenni megint. Az olyan 3-4 hét múlva lesz az edzőtáborba, és aztán megnézem a heteket, hogy mennek, hogy érzem magam, és remélhetőleg jó leszek első meccsre.
Mert hogy nagy szükség van rád, hiszen a csapat nem éppen a legfényesebb korszakát éli. Hogy éltétek meg? Hogy élted meg te személyesen, hiszen nem tudtál a csapat segítségére lenni azt a tényt, hogy kiesett ennyi idő után az együttes 29 év után a Bundesligából?
Nagyon kemény volt, mert igazán nem játszottam az egész szezonban, és kintről nézni azért még jobban fáj, mert nem tud segíteni, nem tud csinálni semmit, hanem csak látod, hogy héttől hétig mindig kikapunk, vagy nem az az eredmény, amit elképzelhettünk volna, aztán nagyon nehéz volt.
Új vezetőedzőtök van Tobias Strobel személyében, sikerült-e vele egyeztetned? Hol számít a te szolgáltatásodra, a pálya melyik részén, mennyire tudsz azzal számolni, hogy ha felépülsz, akkor ott lehetsz mondjuk a kezdőben?
Nagyon jó, hogy ilyen fiatal edző jött ide, remeken szerepelt felbe a harmadosztályba, focizni akar, minden, amire én is szeretem, hogy ki akarjuk hozni a labdát, focizni akarunk, dominálni akarunk. Szerintem jó lesz. Még nem annyit beszéltem vele, meg még sok volt a teszt a héten. Most kezdődik csak rendesen, most második edzés a csapatnak is, úgyhogy még sokat nem beszéltünk ilyenekről, de az első így beszélgetések nagyon jók voltak.
Hogyha lehet hinni az internetnek, akkor 2029-ig szól a te szerződésed a Wolfsburgban. Ki szeretnéd ezt tölteni jelen állapotban így, hogy ugye kiestetek, esetleg szóba került egy klubváltás, vagy kitartasz a VfL mellett?
Nekem nem került szóba, mert én először egészséges akarok lenni, játszani szeretnék, visszatérni a pályára, és én nagyon szeretek itt élni. Családom Berlinben van, most már Újpesten is valamikor, de így én nagyon jól érzem itt magam, és itt akarom folytatni először. Magyarországon még nem szeretnék játszani. Én még kinn akarok játszani a top ligákba, próbálni fejleszteni magamat, és én először itt fogok maradni.
Nemzeti Sportkrónika.
A magyar női junior kézilabda válogatott nem jutott negyeddöntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. Még nem tudja, hol folytatja pályafutását, de lehet, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám, a spanyol Badalonától távozó magyar kosárlabdázó. A 16 évnyi légiós élet után hazaköltöző korábbi Euroliga győztes klasszis Csanádi Kristófnak nyilatkozott.
El tudod azt képzelni, hogy itt Magyarországon fejezed be a pályafutást?
Természetesen, bármit. Tehát, hogy ez mondjuk egy 5 évvel ezelőtt megkérdezel, akkor egyértelműen kizárom azt, hogy én Magyarországon fejezem be a pályafutásomat, de ezt is látom, persze. Hogyha megjön az az érzésem, hogy szeretnék kosárlabdázni, akkor pont ez a szép az egészben, hogy senkinek nem tartozok semmilyen elszámolással, senkinek nem kell bebizonyítanom, hogy jó vagyok, rossz vagyok, egyetlen egy dolog miatt játszhatok újra, mert én azt szeretném, és azért, mert hiányzik, és azért, mert élvezem még mindig ezt a játékot. Úgyhogy, és ez egy tök jó dolog, tehát, hogy pont a srácokkal, most a fiatalokkal, akiket beszéltem, hogy ez a legszebb része, és ez, amit nekik érteniük kell, hogy szeretni kell a játékot, és addig, amíg szeretik a játékot, addig minden sokkal könnyebb. És hogyha én azért térek vissza, hogy azért játszok tovább, mert én annyira szeretem ezt a játékot, mert hiányzik és szeretném folytatni, hát akkor annál szebb motiváció amúgy nem is kell, mert akkor igazából nem is motivációt kell keresni, hanem csak élvezni kell minden egyes percét, pillanatát annak, hogy úgy tovább tudom játszani ezt a gyönyörű sportágot.
A 64-es főtábla első fordulójában fejezte be szereplését András Csaba az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A magyar játékosa a kínai származású, de német színekben induló VB-ezüstérmes Dang Q-tól kapott ki három játszmában. Távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC-től Ricardo Piscitelli, mivel az olasz kapus lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub. A Nemzeti Sportkrónika ezzel véget ért. Sportvilággal legközelebb 22 óra 30 perctől várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések.
Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Egy fél óra maradt a hazafutásból 2026. június 30-án, és ebben a fél órában a labdarúgási a főszerep, hiszen zajlik a 23. labdarúgó világbajnokság. Ki ne tudná, mi is sokat foglalkoztunk ezzel az elmúlt két és fél órában. A 19. napon óriási meglepetések születtek, ezekről is beszélgettünk, de most konkrétan összefoglalja nekünk a 19. napnak az eseményeit Szalai Kristóf.
Brazília késői góllal fordított és tovább jutott. Meglepetésre búcsúztak az európai országok a világbajnokság legjobb 32 csapata között. Carlo Ancelotti sikerrel vette az első komoly akadályt Japán ellen. Az ázsiaiak ugyan vezetést szereztek az első félidő derekán Sano révén, de a szünet után a brazilok Casemiro góljával egyenlítettek, majd a ráadás pillanataiban a 95. percben Martinelli góljával fordítottak és 2-1-es győzelemmel továbbjutottak a nyolcaddöntőbe. A mérkőzés után a győztes csapat kapitánya Carlo Ancelotti nyilatkozott.
Megérdemeltük a győzelmet. Igaz, hogy gólt kaptunk, de a csapat nem vesztette el a türelmét. Szerintem a csapat jól teljesített az első félidő is rendben volt. Szépen játszottunk. Jobban erőltettük a beadásokat, a második félidőben jól sikerült. Casemiro fennmaradt a pályán, betalált, Martinelli becseréli, ő megnyeri. Egy egész csapat segít a szereszam. Vannak az erőforrásaink, van kvalitás nálunk a pályán és a kispadon egyaránt. Jó, hogy a játékosok egyénileg jó szinte képviselnek és összejátszanak, együttműködnek. Mi Lucas Paqueta és Casemiro egészségi állapota holnap kiértékeljük. Nagyon sokat kivett a játékosokból ez a meccs. Japán nem egy könnyű ellenfél, nagyon jól szervezett csapat volt. Megérdemeltük a győzelmet, és ez nagyon fontos. Az utolsó, jól ismerjük, hogy mit kíván a brazil szurkolótábor. Miért Endrick jött be, és nem Neymar? A hosszabbítással tartogattuk Neymart, beszéltem vele, és azt mondtam, hogy ha nem egyenlítünk ki, akkor a 60. 65. perc környékén pályára lép. Sikerült kiegyenlíteni, és nem akartam megbontani a szerkezetet, mert a csapat kontrollálta a mérkőzést.
Carlo Ancelotti nyilatkozatát lehetett hallani. A japánok szövetségi kapitánya Hajime Moriyasu viszont csalódottan értékelt a kiesés után.
A játékosok a legjobbjukat nyújtották és remekül fociztak. A közönség pedig hatalmas támogatást adott nekünk. Reméltük, hogy tovább tudunk jutni a tornán, de ez nem sikerült és kiestünk. Szeretnék szólni pár szót a japán szurkolóknak, akik ide utaztak hazánkból, vagy a világ minden tájáról, vagy éppen a tévében néztek minket. Elnézést kérek, hogy nem sikerült elérnünk a célunkat, de bízom benne, hogy ennek ellenére is büszkék ránk és a játékosaimra.
Hajime Moriyasut, a japánok szövetségi kapitányát lehetett hallani. Most pedig a mindent eldöntő találat szerzője, Gabriel Martinelli következik.
Még szavaim sincsenek arra, hogy ezt leírjam, hogy mekkora boldogságot érzek. Egész Brazília örül ennek a továbbjutásnak, egész családom, feleségem, barátok. El se tudnám magyarázni, hogy mind megyek keresztül, úgy gondolom, hogy csak jó idő múlva esik le a tantusz. Tudtam, hogy lesz majd a lehetőség, lesz még lehetőség a kapufát követően is. Nagyon örülök, hogy sikerült tovább jutni, mindenki mindent beleadott egész mérkőzés során. Egyszerűen nincsenek szavaim. Mi történt a szemeddel? Az egyik szögletnél a Gabi azt hiszem oda blokkolt, és az egyik védő odaért könyökkel. Lehet, hogy vérzik egy kicsit, de nem fontos. Amikor Mateusz Cunha helyére bejöttél, akkor úgy gondolom, hogy sok mindenkit meglepett. Készültetek erre? Természetesen nem sokszor játszom ezen a poszton, de erre is képes vagyok. A Mister beszélt velem, mondtam, hogy meg tudom csinálni, és nagyon örülök, hogy tudtam segíteni a csapaton. Teljesen mindegy, hogy baloldalt közép pályán, csatárként, akárhol vagyok is, mindig megpróbálok segíteni a brazil válogatottnak.
Gabriel Martinellit lehetett hallani, a brazil válogatott támadóját, aki a győztes gólt szerezte a brazília-japán mérkőzésen. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Bene Ferenc pedig így értékelt a meccs után.
Kétségtelen, hogy ha a mérkőzés teljes egészét nézzük, akkor megérdemelt a brazil továbbjutás. Én úgy gondolom, hogy a japánokat belekényszerítették a szimpatikus vesztes szerepébe. Alapjában jöve a mérkőzés tervek hatékonyságát tekintve eltérő volt a két fél idő, hiszen az első fél időben a japán válogatott kivette a brazil játéknak a méregfogát azáltal, hogy folyamatos nyomást helyeztek a labdás játékosra, és a brazil válogatott csak oldal és visszapasszokra kényszerült, nagyon kevés időt töltött az ellenfél 16-osán belül, és nem tudott érvényesülni az a fajta brazilos dominancia, brazilos technika, illetve a japán kontratámadások, főleg amikor magasan tudtak labdát szerezni, mondjuk az ellenfél térfelén vagy a félpálya környékén, bizony sok veszélyt hordoztak magukban. Egyik veszélyhelyzetből, ilyen kontratámadásból gólt is tudtak szerezni a japánok. A második fél időben nem utolsó sorban a cseréknek köszönhetően megváltozott a játékképe. Már a japánok nem tudtak olyan nyomást helyezni a labdás játékosra, mint az első fél időben. A kontratámadásokból egyre inkább elfogyott az erő, elfogyott a veszély, és ahogy telt az idő, érezhető volt, nyilván az egyenlítő gól után, amikor a mentális fölénybe is került Brazília, érezhető volt, hogy a japán válogatott egyre jobban kezd elfáradni, a cserék nem hozták meg azt az áttörést, azt a hatékonyságot, amit a brazil oldalon viszont meghoztak. Tehát igazából az volt a kérdés, hogy a hosszabbításba darálja be Brazília Japánt, vagy még a rendes játékidőben. Hát ez inkább ugye a rendes játékidőre hozta meg az eredményt. Ugye Bruno Guimarães és Martinelli zsenialitásának köszönhetően a 96. percben tudta a győztes gólt bevinni Brazília. Én úgy gondolom, hogy a 90 perc, vagy a hosszabbításokkal együtt 100 perc alapján megérdemelte Brazília. A japán válogatott nagyon stílusos, nagyon tudatos futballt képviselt és produkált ezen a mérkőzésen, de a nagyobb játéktudás azért hosszú távon kijött, és nem utolsó sorban hangsúlyozom, hogy a brazil válogatott olyan minőségű cseréket tudott a pályára küldeni Ancelotti révén, amit a másik oldalra nem volt képes.
Összességében szerinted mennyire meggyőző a brazil válogatottnak a teljesítménye, mert volt egy Marokkó elleni döntetlen, aztán Haitit és Skóciát ugyan simán legyőzte a brazil csapat, de tényleg erről Laci is beszélt, hogy nem a két legerősebb válogatott volt ezen a VB-n, Japánnal pedig azért megszenvedett a brazil csapat.
Ez kétségtelenül így van, megvannak a hiba pontjai a brazil válogatottnak, elsősorban a középpás védekezés tekintetében, de a brazil válogatottnál azt érzem, hogy mérkőzésre egyre jobban teljesítenek. Azért vannak olyan világsztárjaik, akik mindig meg tudnak villanni, tehát nem lehet, hogy csak egy-két játékosra fókuszáljon az ellenfél védekezése, hanem gyakorlatilag bármelyik támadó vagy bármelyik középpás képes eldönteni mérkőzést. Igazából ebben rejlik a brazil válogatottnak az ereje, illetve ezen a mérkőzésen a középpás védekezésében azért látszottak hibapontok, de hátul a két belső védő nagyon-nagyon rendben volt, és alapjában jöve, hogy óriási létszámfölényeket biztosítottak, és óriási létszámokat biztosítottak a támadásokra, a második fél időben igazából egy alkalmat kivéve nem is tudták őket megkontrázni.
Bene Ferenc értékelt a Seleção továbbjutása után. Vinícius Juniorék nem kerültek bajba, viszont ezután jött az idei világbajnokság első nagy drámája. Németország Paraguay gárdájával játszott, és egyértelmű esélyesként lépett pályára. Ehhez képest a 42. percben a dél-amerikaiak Enciso fejesével megszerezték a vezetést, és ezzel a félidei pihenőre 1-0-as Paraguay vezetéssel mentek a felek. A második játék részben Kai Havertz ugyan szépíteni tudott, de ezután nem következett további német gól. Így 90 perc játék után 1-1 volt az állás, és hosszabbításra került sor. Jonathan Tah ugyan egy szöglet után fejelt egy gólt, de a játékvezető hosszas varozás után anulálta a találatot. A 2x15 perces hosszabbításban sem született már gól, így következtek a 11-esek, ahol az utolsó pillanatig bármelyik csapat nyerhetett volna. A szétlövést közvetítettük a Nemzeti Sportrádióban, Szabó Bence kommentálásában következik a mindent eldöntő lövés.
A világ José Canalera figyel, 29 éves négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most mutta ki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay!
Paraguay tehát bejutott a nyolcaddöntőbe, Németország pedig búcsúzott. A győztes paraguayi csapatkapitány Gustavo Gomez következik.
Yo creo que
Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
Gustavo Gomez, Paraguay csapatkapitánya nyilatkozott. Julian Nagelsmann pedig nem tudta sikerre vezetni a Nacional F csapatát, őt hallhatjuk most.
Elképesztően csalódott vagyok. Már a paraguayi góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kis padján.
Julian Nagelsmann tehát folytatná a munkát a válogatott élén. A Németország-Paraguay találkozót így látta szakértőnk, Bene Ferenc.
Így utólag két emberre mondom, hogy mennybe megy ma. Hát elsősorban Gustavo Alfaro, a paraguayiak argentin kapitánya, aki kidolgozta a létező egyetlen mérkőzés tervet, ahogyan véleményem szerint Németországot el lehet búcsúztatni. Egy rendkívül szervezett, már-már bántóan csak a védekezésre koncentráló csapatot rakott fel, amely csapat először arra várt, hogy az első negyed óra 20 percben tönkretegye a németek játékát, ez megvalósult. Utána folyamatosan kontratámadásokkal próbált gólt szerezni, ebből gólt is tudott szerezni, vezetett 1-0-ra. A második félidőben a német válogatott nagyobb tempóra kapcsolt, érezhetően Nagelsmann arra kérte a játékosait, hogy a beadás próbálnak érvényesülni, ez be is vált, egy-egyre módosult a találkozó addigra, és a paraguayi játékosokon érezni lehetett, hogy rendkívül egységes csapatot alkotnak, tehát nagyon nagy volt a csapat kohézió, nagyon nagy volt a kisegítése egymásnak, egyik játékos hibázott, a másik kisegítette, legközelebb fordítva történt, tehát gyakorlatilag a német válogatott, és hogy a mérkőzés tervről visszatérve, ezt a német válogatottat így lehetett ma elbúcsúztatni, hogy remélhetőleg kifogsz egy lassú tempójú, viszonylag lassabban futballozó és formán kívüli német válogatottat, és egy hatalmas szívvel, rendkívül erős szervezettséggel védekező paraguayi csapatot, amely azért egy gólt összehozott, utána voltak még főként inkább pontrugásokból apró helyzetei, de igazából nem voltak közel az újabb gólhoz, de valójában a németek se. Így eljutottak egészen a 11-es rugásokig, ott pedig a másik hős, hát egész egyszerűen a Orlando Hill nevét meg kell, hogy jegyezzük, a paraguayi kapus, a San Lorenzo játékosa. Hát most nem azt mondom, hogy 2000-es születésüként most kezdődik a karrierje, de az biztos, hogy meredeken el fog indulni fölfelé. Egy óriási futballestét láthattunk, drámai végkifejlettel, és sokáig emlékezni fogunk arra, hogy egy dél-amerikai kis csapat kiverte a nagy európait.
Hajnal 3-kor kezdődött a Hollandia-Marokkó mérkőzés, ami több mint 3 órásra húzódott. Az első félidőben nem rezzent a háló, pedig Marokkó kétszer is közel állt a vezetés megszerzéséhez. A második játék részben Cody Hakpo beköszönt, ezzel módosította az eredményt 1-0-ra Hollandiának. De ezzel még nem volt vége, hiszen a 91. percben Diop egy beadásra érkezett tökéletesen, és ezzel legalizált. 1-1. A hosszabbításban nem lőttek gólt a csapatok, bár Rahimi eldönthette volna a kérdéseket. 11-esekbe torkolott ez a párosítás is, ahol végül Marokkó bizonyult jobbnak, 3 értékesített 11-essel, 2 ellenében. Ezzel kiejtette Hollandiát a világbajnokságról. A drámai összecsapás után Mohamed Ouahbi, a marokkói szövetségi kapitány értékelt.
Csodálatos, hogy nyertünk. Ráadásul nem csak a továbbjutás van okunk örülni, hanem azért is, mert szinte a teljes mérkőzés során irányítottunk Hollandia ellen. A mérkőzés előtt sokan nem a mi sikerünk. sikerünket várták, de a számok nem hazudnak. 70%-ban birtokoltuk a labdát, és sokkal több kapura lövésünk volt. A játékosaim nagyon fegyelmezetten és türelmesen játszottak. Nem kezdték fejvesztve rohamozni a hollandok kapuját akkor sem, amikor hátrányba kerültünk. Tudtuk, hogyha továbbra is minőségi helyzeteket alakítunk ki, előbb-utóbb ki fogunk egyenlíteni. Így is lett, és végül megérdemelten jutottunk be a nyolcaddöntőbe.
A győztes marokkói szakvezetőt Mohamed Ouahbit lehetett hallani az elmúlt percekben. A Hollandia-Marokkó meccsről pedig Vukovics László mondta el a véleményét.
Szikrázóan kemény összecsapást láttunk Marokkó és Hollandia között. Marokkó nagyon jól kezdte a találkozót, már csírájában elfojtotta a holland kontrákat, nem hagyta fölgyorsulni az ellenfelet. A 20. percben El Ainaoui érkezett a szögletre, Hakimi szögletére, és óriásit védett a holland kapus Verbruggen, és utána a 21. percben pedig Hakimi 16 méteres lövésén is óriási bravúrral védett Verbruggen. A hollandok nem nagyon tudták megtartani a labdát az első félidőbe, Marokkó akarata érvényesült egyértelműen, nagyon nagy nyomást helyeztek a hollandokra, a hollandok csak pillanatokra tudtak az ellenfél kapuja elé kerülni. Ekkor Hakpót teljesen hatástalanították az első félidőbe, egy lehetősége volt Hollandiának, de ott meg Brobbi lesen találta a labda óriási helyzetben, ott nem kellett volna passzolni. A játékvezető nem vett elő a sárgalapokat az első félidőben, ami hibás döntésnek bizonyult, és a végén ez döntő jelentőséggel bírt, majd erre kitérek a végén. A második félidőben Marokkó óriási elánnal kezdte a játékot, még jobban, mint az első félidőben. Ez lehet, hogy meglepő lehet, de Hollandiával szemben óriási fölényt alakított ki. Egyre másra dolgozta ki a helyzeteket. A hollandok tényleg nagyon nagy szerencsével úszták meg, hogy Marokkó megszerezze a vezetést, és teljesen váratlanul Ronald Koeman nagyon jó cseréjével behozta Weghorst, ami nagyon bejött, mert egy előrévet labdát Weghorst megcsúsztatott, és remekül Somerville rágyorsított nagyon gyorsan, lerántották őt, de estében is a földön fekve nem avval foglalkozott, hogy piros lapot reklamálja, hanem estében tovább kotorta a labdát az érkező Hakpónak, aki 11 méterről a hálóba lőtt a 72. percben, és a játék képe alapján óriási meglepetésre Hollandia megszerezte a vezetést. Ekkor Ronald Koeman több cserét is eszközölt, főleg a védelmet erősítette és a védekező középpályát. Ez végül is a látottak alapján nagyon magára húzta Hollandia Marokkót. Jöttek a helyzetek Szájbári révén egyre másra, és a végén már fönhagyták a belső védőjüket, a mező legmagasabb játékosát, Diopot a marokkóiak, és a balszéről egy tükörszélsőként visszavett beadást jobb lábbal a kapu felé csavarva, Van Dijk nem ugrott föl, és a mögötte érkező Diop 7 méterről gyönyörű gólt fejelt a 91. percben, amikor már mindenki azt hitte, hogy nyer Hollandia. Ebben jött a hosszabbítás. A hosszabbításban is Marokkó uralta a játékot, de itt már meddő fölénye volt, labdatartás, itt már helyzetek egyet leszámítva, egy óriási helyzet alakult ki, amikor Rahimi lefektette a holland védőt, 9 méterre ajtóablak zicser volt, és Verbruggen óriásit védett, ez volt a meccsvédése, akkor azt gondoltuk, hogy ebben Hollandiának akkora szívességet tett, hogy még szobrot is kaphat, ha megnyerik a hollandok. Nem így történt, a második hosszabbítás az lecsordokált marokkói labdatartással, de helyzetek már nem voltak, mindenki berendezkedett a 11-esre, ahol rengetegen kihagyták a 11-eseket, szegény Verbruggennek itt pekhe volt az egyik 11-es, tényleg megfogta, és ahogy vetődött a sarkával, besodorta a saját kapujába. Nagyon sok 11-es kimaradt, de végül is Szájbári utolsó büntetőjével Marokkó nyerte meg a 11-es párbajt, ezzel bejutott a 16 közé, ahol Kanada vár rá.
Óriási meglepetésre Németország és Hollandia is búcsúzott, illetve Japán is befejezte szereplését a világbajnokságon. Örülhet viszont Brazília, Paraguay és Marokkó.
Szalé Kristóf foglalt össze a 23. labdarúgó világbajnokság 19. napjának az eseményeit. Nincs megállás, hiszen hamarosan kezdődik a 20. játéknap is. Három találkozót követhetnek végig itt a Nemzeti Sportrádióban, de ezt már nem a hazafutás keretében, hanem a körkapcsolás keretében. A hazafutás távja, Somogyi Zsófia, szerkesztő, Horváth Milán hangmérnök, továbbá riporterek is búcsúznak, viszont érkezik a helyemre Szegő Tibor, ő lesz a körkapcsolásnak a műsorvezetője, annak az adásnak a szerkesztője Kreisz Bálint, és nem csak labdarúgásról lesz szó, hanem már most felhívom a figyelmüket egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetésre, ugyanis a népszerű Bunyós Pityu lesz az, aki Mike Tysonról beszél, úgyhogy nem csak labdarúgás lesz a körkapcsolásban, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne.
A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pártáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorai